Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Néha szinte kicsit belehalsz, olyan nehéz az egész. De mint szövegben a szavak átírató az a rész. Amikor nincsen igazad, másé oda hamarabb, és egyszerűen semmi se jó. Mikor egy félig idegen átrohan a szíveden, és annyit sem mond, hogy hello. Égig érhetnék, hogyha te is akarnád, szét is téphetnék, ami sehol se jó.
Szám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
És a Sport délelőttben pedig átadom a szót Virányi Zsoltnak, aki természetesen nem egyedül fog beszélni a következő témáról.
Ballai Attilával köszöntjük Önöket. Méghozzá a labdarúgó VB felvezető sorozatunkban most azt fogjuk górcső alá venni, és megnézzük, hogy milyen érdekes meglepetés csapatok voltak. Más nem mondjak, 1990-ben Kamerunra felfigyeltünk, hogy majdnem bejutott a négy közé, de egészen 2022-ig kellett várni, hogy az első afrikai csapat, nevezetesen Marokkó, tényleg bejusson a legjobb négy közé. Hát akkor időrendben haladva, nem az első VB-vel, 1930-al kezdjük azért, hanem 1938-al, mert ott egy érdekes történet, egyrészt ugye a magyar csapat VB döntőt játszott, Másrészt például ki gondolná, hogy Kuba a legjobb nyolc közé jutott.
Így van, azért sem 1930-al kezdünk, mert azon a VB-n csak dél-amerikai és európai csapatok voltak, hát illetve Mexikó nem Dél-Amerika, de Latin-Amerikához soroljuk, és a most a vizsgálatunk tárgya a nem dél-amerikai és nem európai pozitív és negatív irányban nagyon komoly meglepetést okozó csapatok lesznek, tehát elsősorban afrikaiak, ázsiaiak, adott esetben Ausztrália, vagy észak-amerikai, közép-amerikai csapatok, mint 1938-ban Kuba, amely legyőzte és kiverte Romániát. Igaz, hogy megismételt mérkőzésen 2-1-re, de azért nem volt akármilyen siker ez. Tegyük hozzá, hogy a román futball még próbálta megemészteni azt a hatalmas nyereséget, amit ugye a trianoni békeszerződés után az ország és annak a sportja is bezsebelt. Nevezetesen azt a 103.000 négyzetkilométert, ami a mai fogalmaink szerint Erdély, és azért ott nem akármilyen futballcsapatok és futballisták voltak. Jellemző módon az 1930-as román VB csapatnak egy román játék volt a csapatkapitány. Aztán már valamivel többen lettek, de amikor például 1938-ban 3-3-at játszottak Kubával az első mérkőzésen, akkor az egyik góllövők Barátki Gyula, a másik Dobai István volt, tehát nem tipikusan román hangzású nevek. Mindenesetre a megismételt meccset Kuba megnyerte, és azért nem kis meglepetésre ezzel bejutott a legjobb nyolc közé, aminek őszintén örültek a svédek, mert a negyed döntőben velük játszhattak. Nem kis szerencsével haltolt el Svédország ezen a világbajnokságon a legjobb négybe, ugyanis a nyolc közétársért nem kellett játszani eleve, mert az osztrákokat sorsolták ellene, ám az Anschluss miatt az osztrák válogatottat addigra már bekebelezte a Német Birodalom és a Német National Elf, úgyhogy a svédek a Kuba feletti 8-0-as győzelemmel ott voltak a legjobb négyben, ahol aztán a miénk Móresre tanították őket, de mondhatjuk, hogy a futball VB história első igazi nagy meglepetését Kuba okozta.
Kuba tehát 1938 egyik olyan ismeretlen kis ország a csapata, amelyikről beszéltünk. Ha már Romániát szóba hozta, ők már 1930-ban ott voltak, mert hogy a román király nagyon szerette a labdarúgást, és az egész csapat utaztatásán kívül még azt is kifizette, hogy amíg ők elutaztak 3 hétre a tengeren túra, addig kapjanak fizetést, pedig ugye addig nem dolgoztak, tehát ennyit a román hozzáállásról. De ugorjunk egyet, mert hogy a II. Világháború közbeszólt, elmaradt 2 labdarúgó világbajnokság is, nem csak a nyári olimpia, sőt 1950, amikor is az Egyesült Államok csapata világszenzációt okozott, mert hogy legyőzött egy olyan csapatot, amelyik hát a futball ős hazája konkrétan.
A futball ős hazája Anglia, amely először nem azt mondom, hogy merészkedett ki a világbajnokságra, hanem először tette tiszteletét, először méltóztatott megjelenni a VB-n, hiszen korábban úgy gondolta, hogy hát nehogy már az ő szintje legyen az, hogy mindenféle ilyen csapatokkal nekiálljon tétmeccseket játszani. És amikor ebből a fényes elszigeteltségből kilépett Anglia, akkor az Egyesült Államoktól 1950-ben Brazíliában 1-0-ás vereséget szenvedett. Ez olyannyira hihetetlennek tűnt, hogy számos angol hírügynökség át sem vette ezt az eredményt, hanem azt gondolták, hogy tévesen kopogta le a telex, és 10-1-re nyertek valójában az angolok, csak lemaradt egy egyes, ezért néhány angol labban 10-1-es végeredményt közöltek, de aztán kiderült a szomorú igazság. 1-0-ra nyert az Egyesült Államok. Ezzel aztán Anglia kiesett, de az amerikaiak sem jutottak tovább ebben a sajátos lebonyolítási rendszerben. Minden esetre a futball őshazája, a futball tanítómestere nagyon súlyos leckét kapott rögtön az első VB fellépésen.
Az Egyesült Államok meddig jutott 1950-ben?
Nem ment tovább a csoportból, mert ott mind a 4 csoportnak csak a győztese játszott után egy 4-es döntet, és ebből a csoportból a spanyolok léptek be a legjobb 4-be.
Tehát itt nincs arról szó, mint az első VB-n, amikor 4-ek lettek 1930-ban.
Sőt, akkor tulajdonképpen megosztott bronzérmet kaptak a jugoszlávokkal, mert nem játszották le a bronzmeccset, bejutottak mind a ketten a legjobb 4-be, mind a ketten elveszítették az elődöntőt, de nem volt bronzmeccs.
Akkor még ez volt a lebonyolítás, de hát az a legelső labdarúgó világbajnokság. Ugrunk 1954-re, Magyarország Dél-Koreát kiütötte, és hát Dél-Koreáról addig meg a labdarúgásáról nem nagyon hallottunk.
Igazából itt se sokat. Dél-Korea minden esetre hozzájárult ahhoz, hogy a magyar válogatott, az aranycsapat máig érvényes rekordot állítson fel tulajdonképpen, mert ez a 9-0-as győzelem, ez a dél-koreaiak feletti 9-0-as győzelme az olyan, hogy azóta sem győzött világbajnokságon egyetlen egy csapat sem 10 gól különbséggel. 9-el igen, például mi Salvadort vertük 1982-ben 10-1-re, de ennek az 1954-es meccsnek egészen más bájos képe volt, mint a későbbi nagy gólkülönbségű mérkőzéseknek. Például szemtanúk határozottan állítják, hogy 7-0 után az ázsiaiak leültek egy kicsit a fűbe pihenni, mert nem bírták a magyarok által diktált tempót.
Ilyenről sem hallottunk, nagyjából se előtte, se utána, utána már biztos, hogy nem, hiszen egyre komolyabb labdarúgó világbajnokságot rendeztek 1970-től, például már lehetett cserélni, mert addig még az sem lehetett. Tehát ha már leültek pihenni a dél-koreaiak, akkor nem jelezhette mondjuk Kim azt a szövetség kapitánynak, hogy cserélje őt le, mert elfáradt. 1966, na, a másik Korea is feltűnt.
A másik Korea is feltűnt, és egyáltalán nem ültek le pihenni a játékosai, olyannyira nem, hogy a csoportban 1-0-ra legyőzték az olaszokat, ezzel ki is ejtették őket, ők viszont tovább jutottak a negyed döntőbe, ahol a portugálokkal találkoztak. Azokkal a portugálokkal, ugye, akik a csoportban 3-1-re miénket megverték. Itt 25 perc után 3-0-ra Észak-Korea vezetett, de mielőtt mindenki nagyon beleélte volna magát abba, hogy óriási meglepetés érlelődik, 5-öt rúgtak sorozatban a portugálok, ezekből 4-et Eusebio, már szünetre feljöttek 3-2, és aztán 5-3-ra megfordították a meccset, és tovább léptek, de azt hiszem, hogy ez az Észak-Korea-Olaszország 1-0 volt 1966-ban az addigi VB történet legnagyobb meglepetése.
Igen, ez azért, hogy a top 10-ben is akár benne lehet. Tehát az, hogy az olaszokat kiejti egy addig ismeretlen Észak-Korea nevű ország és csapat, és a portugálok ellen is vezet 3-0-ra 25 perc után, bár ahogy mondtad, ennek jelentősége nem volt az 5-3-as vereség és a kiesés miatt. Na de az már a negyed döntő volt 66-ban Angliában. Újabb 8 év, tehát ugrunk egyet, kihagyunk a 70-es mexikói VB-t, 74-ben pedig Haiti és Zaire a két különlegesség.
Igen, de ellentétes előjellel mind a ketten borzalmas veréseket kaptak. Zaire 0-14-es, Haiti 2-14-es gól különbséggel esett ki. Hát így aztán enyhén szóval királyok nem lehettek, de királyválasztók igen, mert Zaire abban a csoportban szerepelt, amelyben mellette a brazilok, a skótok és a jugoszlávok, és az a három csapat körbe döntetlenezett egymással, és végül a skótok azzal estek ki, hogy ők győzték le a legkisebb különbséggel 2-0-ra Zairét. Hozzáteszem, a brazilok is a második gólyokat a második félidő közepén lőtték be nekik, és meg is könnyebbültek ettől, hogy akkor olyan nagyon nagy baj már nem éri őket, aztán utána még egyet valahogy bepréseltek, így múlták fel 3-0-ra Zairét, de ennek a csapatnak a valós erejéről azért sokat elmond, hogy a jugoszlávok mindjárt 9-et vágtak neki, 9-0 lett annak a mérkőzésnek az eredménye.
1978 Argentína, mondhatom Skóciát is, mert hogy ők is főszereplők lehetnek, Tunézia és Irán mellett.
Igen, Skócia döbbenetes formát futott ezen a világbajnokságon, kontraformát. Nyitányként 3-1-re kikapott Perútól 1-0-ás vezetés után, és aztán az utolsó csoportmeccsén megverte Hollandiát, amely később VB döntőt játszott. Ezzel bejutott volna a következő körbe, ha legyőzi Irán, de nem sikerült legyőznie. 1-1-et játszott Iránnal, tehát tulajdonképpen a hollandok a továbbjutásukat Iránnak köszönhetik. Az NSK pedig megmutatta azt, ami később is 1982-ben jelesül, komoly gondot jelentett neki, hogy az észak-afrikai, az arab futballt játszó csapatokkal nem igazán tud mit kezdeni. 1978-ban az NSK Tunéziával játszott egy 0-0-át, de aztán még nagyobba érte 1982-ben.
Ahogy mondtad, a hollandok pedig a döntőig meneteltek, és ahogy 74-ben, úgy 78-ban is elvesztették a világbajnoki döntőt, a labdarúgó VB-t, mert hogy most ez a téma a Nemzeti Sportrádióban Ballai Attilával, Virányi Zsolt vagyok, és beszélgetünk méghozzá meglepetés csapatokról, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Perút mondtad, Perúról mi ugrik be neked? Nekem, amikor először gombfoci csapatként láttam, ugye én nem tudtam még, mert 74-ben születtem, hogy ők egyébként a 70-es években már VB szinten is feltűntek. Egy nevet viszont megjegyeztem, nem Blitaszét, hanem Kubias nevű. Később kiderült, hogy őt ugye nem láthattam focizni, hát kiváló labdarúgó volt, azt mesélik róla, azt olvastam.
Ezen a bizonyos Perú-Skócia 3-1-es meccsen Kubias 2 gólt rúgott, a második és a harmadik perui gólt. Rúgott egy olyan szabadrúgás gólt, hogyha azt most valaki megnézi, hogy külső rűztel azt a labdát, meg mint az így úgy meglőtte, ma senki nem tud így rúgni, ahogy Kubias tudott. Ez nekem meggyőződésem. Egyébként is döbbenetes csapat volt azzal, hogy a mérkőzések előtt egy oltárkép előtti találkoztak azzal, hogy a játékosok számozása akkor 1-22-ig volt, és a 13-as meccset senki nem akarta felvenni, tehát majdnem 21 játékossal mentek, Kirogával, a félpályig cserező kapusukkal, Szotillal, aki bármelyik indián filmben játszhatta volna, Vinetut úgy nézett ki, Csumpitázzal, az a rendíthetetlen erőjű védővel. Én nagyon szerettem Perut, akkor szerettem meg igazán, amikor legyőzte Skóciát 3-1-re. Más kérdés, hogy a skótokat is nagyon szerettem, és ez a meccs, meg az Irán elleni 1-1 jelentette a végzetüket.
Négy évvel később, 1982-ben megismertük Kamerunt, megismerhette a világ, majd elmondott, hogy mi volt a jelentősége, és az emlékezetes tette ennek a válogatottnak, még a 90-es VB negyed döntő előtt, illetve, ahogy utaltál rá, NSZK-nak megint jött egy észak-afrikai.
Igen, szoktunk afrikai futballról beszélni, de tulajdonképpen ez egy téves gyűjtő fogalom, mert létezik ugye az észak-afrikai arab futball, meg létezik a fekete afrikai futball, és a fekete afrikai futballból egyelőre csak Zaire-t láttuk igazán a VB-n 1982 előtt, ahogy már mondtam, ennyi szóval mérsékelt sikerrel. Aztán 1982-ben Kamerun veretlenül 3 döntetlennel esett ki a csoportjából. Annak köszönhette Olaszország a továbbjutását, hogy ugyanúgy 3 pontja volt, mint Kamerunnak, a gólkülönbsége ugyanúgy 0 volt, mint Kamerunnak, de 2-2 az 1-1-jel szemben, tehát több lőtt gól miatt az olaszok tovább léptek, és aztán meg sem álltak a világbajnoki döntőig, a kameruniak pedig mentek haza. Mint az algériaiak, akik azzal mutatkoztak be, hogy 2-1-re legyőzték az NSK együttesét. Az egyik gólt ugyanaz a Magyar szerezte egyébként, aki az 1987-es Beck-döntőben, ugye a Porto színeiben, és akkor is német csapatot vertek, a Bayern München-t, és akkor is 2-1-re.
Ő volt a sarkazós egyenlítő gól szerzője.
A sarkazós egyenlítő gól szerzője. Hát itt a VB-n csak egy napi siker volt ez az NSK feletti 2-1, mert aztán az osztrákoktól az algériak kikaptak 2 góllal, és az osztrák nyugat-német meccsen lehetett egy olyan eredmény, amelyen mindketten tovább mennek, egy góros német győzelem, és ezzel kiejtik az algériakat, csodák csodája meg is született, az NSK 1-0-ra legyőzte Ausztriát, és így ők tovább jutottak, az algériak pedig nem kis botránytól övezve kiestek a világbajnokságról.
Hát, hogy most mi lenne egy ilyen esetben, bár emlékszem, talán a 2004-es foci EB-n is volt, amikor a skandinávok pedig az olaszokat ejtették ki, a dánok meg a svédek.
Így van. Az egy örök igazság szerintem, hogyha egy mérkőzésen létezik olyan eredmény, amely mindkét félnek megfelel, az az eredmény nagy valószínűséggel megszületik, attól függetlenül, hogy ezt az egyébként a becsületlen tagjainak tartott skandinávok, vagy pedig a adott esetben dél-európaiak vagy afrikaiak játsszák egymással ezt a meccset.
És ugye itt nem az egyenes kieséses szakaszról van szó, hanem még a csoportkörben. 1986, mondok egy nevet, Zaki, a marokkói kapus, na ez beugrik, hát azon kívül, hogy legutóbb akkor voltunk labdarúgó VB-n, de az egy másik történet.
Igen, Marokkó akkor azért már megmutogatta az oroszlán körmeit, és ugye valóban a oroszlánoknak is becézték őket. Angliával, Portugáliával és Lengyelországgal voltak egy csoportban, ahonnan tovább mentek. A portugálokat 3-1-re megverték, és aztán az NSK-val, tehát a nyugatnémetekkel játszották a 8-at döntőt, és bizony Mateuszék kínkeservesen 1-0-al Mateusz 87. percben szerzett góljával szenvedték túl magukat tulajdonképpen a marokkóiakon.
De aztán a sors olyan szempontból igazságot szolgáltatott, hogy az első afrikai csapat Marokkó lett 2022-ben Katarban, amelyik bejutott a legjobb 4 közé, bár lehet, hogy egyébként ez a marokkói csapat jobban megérdemelte volna, bár összehasonlítani aztán fölösleges, mert teljesen más generáció. A nyugatnémetek meghozták a formájukat, hogy a végén csak ők nyernek. 1990-ben utaltam már rá, hogy Kamerun, és nem csak Omambik, hanem Milla és a társaik, ha már itt a perújakat így kiemelted, ez a 90-es VB, aki azt már látta, akár csak gyerekként a televízióban, azt hiszem, hogy a kameruniakról maradt emlékezetes leginkább.
Igen, az afrikai futball áttörését hozta meg a 90-es évtized, ha már 1990-t a 90-es évtizedet soroljuk, hiszen ugye rögtön a nyitánon legyőzték a VB címvédő argentinokat, aztán tovább mentek a csoportból, a 8-at döntőben Milla 2 góljával Kolumbiát is megverték, és jött egy olyan negyed döntő, amely egészen a 83. percig úgy nézett ki, hogy Kamerunnak áll Anglia ellen. Ekkor Lineker hosszabbításra mentette ezt a meccset, és a hosszabbításban az angolok 3-2-re felülkerekedtek.
De mind a kettő gól 11-es volt. Így tehát van. Itt már az afrikaiak elfáradtak, és jogos 11-eseket fújtak be. Hozzáteszem, hogy természetesen gyerekként az angolok ellen szurkoltam a meglepetés csapatnak, tehát hiába szerettem őket, meg Linekert, az volt a baj, hogy biztos voltam benne, hogy Lineker be fog elülni a 11-est, mert nem arról volt híres, mint aki kihagyja.
Igen, én az angoloknak szurkoltam ezen a meccsen, mint egyébként minden világbajnokságon, pontosan azért, mert akkor még éreztem rajtuk azt a mentális fölényt, amit most te is említesz, hogy én is biztos voltam, hogy Lineker be fogja rúgni a 11-est, hogy nem küldi föld körüli pályára a labdát, mint hogy mostanában klasszisok ezt teszik, és Lineker ki is használta ezt a kötelező esélyt.
Nem beszélve, hogy átérezte, de még egyszer mondom, hogy tényleg biztos volt az ember benne, hogy az angoloknak visszajött a remény, mert a kameruniak sokszor lefocizták őket, de a 11-es az 11-es, egy dolog van, be kell lőni, mind a kétszer belőtte Lineker, és így Anglia bejutott a négy közé, Kamerun pedig kiesett. 94, megjelenik egy újabb afrikai ország, amelyik látványos focit játszik, sőt, velük találkozunk a 96-os atlantai olimpián is, tehát Nigéria.
Igen, amely a bolgárok és a görögök legyőzésével csoport elsőként hatolt be a nyolcad döntőbe, és ott is nagyon-nagyon sokáig a 88. percig vezetett 1-0 az olaszok ellen. Ekkor Robi Baggio döntetlenre mentette ezt a meccset, majd a hosszabbításban az olaszok továbbjutottak. Milyen a sors? Hát, ha nincs Baggio, akkor Olaszország Nigériával szemben elvérzik a nyolcad döntőben. Így, hogy volt Baggio, így Olaszország tovább jutott, a VB döntőbe jutott, ahol aztán szegény Baggio nevét arról jegyezhettük meg, hogy a brazilok elleni 11-es párbajban, ami VB döntőben egyedülálló, ő hagyta ki az utolsó 11-est, ezután a lövés után kezdtek a brazilok ölelkezni.
Ez volt a Rose Bowl stadionban, vagy Keberem? És ez volt egy borzasztó, rossz magyar embernek nagyon rossz időpontban, éjszaka kellős közepén játszották a VB döntőt, és nagyon rossz volt. Tehát egy olyan 0-0 volt, amiért például akkor azt mondtuk, hogy ez kár volt. Én tudom, hogy lefeküdtem egy vagy két órára, majd felkeltem, majd bosszankodtam, hogy ez kár volt megnézni.
Igen, egyetértek. Minden idők
számára. Nyilván helyszínen más, de a tévé előtt...
Ezt a brazil csapatot, ez már valamennyire európaizált brazil csapat volt. Bebeto, aki az egyik éke volt ennek a brazil csapatnak, szerintem az 1970-es brazil válogatottban az első 20 csatár közé nem fért volna be. Aztán így a brazilok mégis világbajnokok lettek.
1998, ugye 94-ben az USA egyedül rendezte a világbajnokságot, a labdarúgó VB-t, most pedig majd Kanadával és Mexikóval hármasban, de 98-ban visszatért a labdarúgó VB Európába, és megérkeztek a franciák, mert hogy ezt megnyerik, de most nem róluk fogunk beszélni, hanem az itteni meglepetés csapatokról, Nigéria is szóba kerül, Marokkó is, meg Skócia is.
Igen, Marokkó megint megmutatta a skótok, a szegény skótok. A magyar válogatott mellett szerintem a VB-ken a legpekesebb csapat a skót volt. A legnagyobb fejrelásokat tudta produkálni, úgy, hogy sokkal több volt benne. Itt most 1998-ban éppen Marokkótól kapott ki 3-0 a csoportba, és Marokkó ezzel nem jutott tovább, viszont a skótokat is magával rántotta, mind a ketten kiestek. Ellenben Nigériával, amelyik csoportgyőztes lett, például a spanyolok feletti 3-2-es diadallal, és ebben a csoportban Paraguay lett a második. Igaz, hogy aztán a végjátékig már érvényesült a papírforma, és a nigériek nem jutottak el.
Egy érdekesség, hogy 1998 után jutott ki a mostani 2026-os VB-re 3 európai ország is, pont Skócia az egyik, Norvégia a másik, és Ausztria a harmadik, és 98-ban, ha jól emlékszem, itt a norvégok egy olyan csoportban végeztek, hogy 3 döntetlen volt, és azzal kiestek talán mind a, vagy pedig egy győzelem, egy döntetlen, egy vereség, de hogy pont azonosság volt 4 csapatnál, itt nem a kis csapatok voltak, hanem kicsit ilyen alibi eredmények születtek, és a végén 4 ponttal is ki lehetett esni, de ez egy másik történet. 2002-ben viszont megjelent egy újabb nagy kedvenc, Szenegál, mert rögtön a világbajnokot legyőzi a nyitó meccsen.
Igen. Szenegál Franciaországot 1-0-ra legyűrte, aztán úgy játszott Uruguayjal 3-3-at, tehát egy másik világbajnok csapattal, hogy a félidőben még 3-0-ra vezetett. Nem akármilyen csoport volt, tegyük hozzá, de én a 2002-es világbajnokságon Koreában voltam, onnan tudósítottam, így végig kísérhettem a dél-koreai csapat.
Hát, de minek minősíted?
Enyhén szólva komoly hátszéllel támogatott útját a legjobb 4 közé. Már az utolsó csoportmeccse se volt akármi a hazai gárdának, 1-0 Portugália felett. Aztán a 8-ad döntőben az olaszokat hosszabbításban győzték le 2-1-re. Tottit a játékvezető második sárgalappal műesésért kiállította, pedig az minden volt, csak műesés. Nem lehet, hogy 11-es nem kellett adni, de hogy műesésért második sárgát adni nagyon kemény volt. Az oroszok így emberhátrányban fejezték be ezt a meccset, de az kétségtelen, hogy kaptak két gólt.
És jött a spanyolok elleni negyed döntő, amit utólag úgy neveztem, hogy a spanyolok nem tudtak annyi gólt rúgni, hogy esélyük legyen tovább menni.
Hogy legalább egyet megadjanak belőle. Tehát az egészen elképesztő volt, ezen a meccsen is ott voltam. Lőttek egy olyan szabályos gólt a spanyolok, hogy senki nem tudta, hogy egyáltalán milyen indokkal vették el tőlük. Találgattak, hogy Joaquin kivezette a labdát az alapvonalon túl, nyilvánvalóan nem vezette ki. Valaki azt mondta, hogy les, de hát hogy lehetett les, amikor éppen az előbb még arra beszéltek, hogy az alapvonalon túl vezette a labdát az, aki beadta szélről. Hát nyilvánvalóan csak hátrafelé jöhetett a labda. A közönség is, a helyi dél-koreai közönség is teljesen lelombozódott, hogy hát 1-0-ra vezetnek a spanyolok. Aztán elkezdtek kérdezni, mikor látták, hogy szabadrugással folytatódik a játék, nem középkezdéssel. Más kérdés, hogy a 11-es párbajban győztek, aztán a hazaiak, ott már a bíró nem manipulálhatott, de talán nem véletlen, hogy éppen Joaquin rontott el a büntetőt, aki szerintem addigra már lelkibeteg volt a rendes játékidőben történtek miatt. Így aztán bejutott Dél-Korea legjobb négy közé, ahol már nem volt indoka mellett, hogy tovább segítsék, mert a bronzmeccset Szőulban játszották, a döntőt Japánban, és mivel elvesztett az elődöntőt Dél-Korea, ezért szépen maradhatott Szőulban, és játszhatott egy bronzmeccset. Más kérdés, hogy azt elveszítette a törökökkel szemben.
Mert hogy a törökök pedig 2002-ben világbajnoki bronzérmet szereztek, hát azért két spanyol gólt, hogy visszavontak, egyáltalán ilyennek sincs múltja, és ne is legyen ilyen a jövőben. 2006, tehát 20 évvel ezelőtt Németország, és ezen a VB-n Ausztráliáról is beszélhetünk, meg Gánáról.
Igen, mert Gána a cseheket verte 2-0-ra, és jutott tovább, a csehek ezzel kiestek. Ausztrália pedig Horvátországot ejtette ki. Ugye Horvátország előtte és utána is nagyon-nagyon jó szerepelt világbajnokságon. Az VB bronzérmet nyerni nem akármi, de itt az Ausztrália elleni 2-2-vel búcsúztak. És körülbelül innen lehet Ausztráliát komoly csapatnak számítani, szerintem.
Gána egyébként majd a 2010-es VB-n, a dél-afrikai világbajnokságon is szóba került, tehát már beszélhetünk is róla, hiszen Gána megérdemelte volna, hogy az első afrikai ország legyen a legjobb négy között, de hát nekik sem sikerült.
2010-ben az egy döbbenetes mérkőzés volt, amikor, hát ugye Gána eleve a csoportjából, ahogy tovább jutott, az se volt akármi, aztán a negyed döntőben Uruguayjal találkozott, rendes játékidő, hosszabbítás, döntetlen állás, 120. percben az egyik gánai játékos gólba tartó labdáját Suárez kézzel kiütötte a gólvonalról, piros lapot kapott, Gána pedig megérdemelt büntetőt, amelyet aztán Guillen, vagy nevezzük, ahogy akarjuk, de tudjuk, hogy kiről van szó.
Asamoah Guillen, igen.
Igen, a lécre vágott, a lécre bombázott, ezzel Suárez szabálytalansága azt jelentette, hogy megóvta a csapatát a góltól és a kieséstől, mert utána a 11-es párbajban Uruguay kerekedett fel, hozzáteszem, Guillentől nem akármilyen lélek jelenlét volt, hogy miután kihagyta ezt a 11-est, a 11-es párbajban azt hiszem az első lövés az állt oda, és az belőtte. De akkor már az is kevésnek bizonyult, hát egyre korábban kellett volna belőnie.
És azt hiszem olyan támadás végén volt ez a kezezés, hogy előtte a kapus még védett.
Védett, és
a második lövés,
igen.
Viszont már a rafkós Uruguay nyilván tudta, hogy ahogy a játszótéren is mondtuk, hogy minden jobban még nem gól. Ő megragadta ezt az utolsó utáni szalmaszálat, és ezzel valóban Gánát elütötte a továbbjutás lehetőségétől, és ahogy mondod, itt a csoportból Gánának az útja nem is volt olyan könnyű, mert itt még Dél-Koreát is szóba hoztad, Japán.
Hát Dél-Korea, a Japán Egyesült Államok, Gána továbbjutott, az olaszok meg a franciák ezzel szemben pedig csoport utolsóként estek ki, úgyhogy nem akármit, azért eddigre már felborultak a megcsontosodott erőviszonyok.
2014, itt megmegyünk Brazíliába, és hát itt is volt bőven meglepetés már a csoportkörben.
Igen, nem is akármilyen. Olyan csoportot sikerült összehozni, amelyben három korábbi világbajnok is szerepelt. Anglia, Olaszország és Uruguay. És ebben a csoportban a negyedik gárda, Costa Rica végzett az első helyen. Uruguay még tovább ment. Én Olaszországban voltam akkor éppen, és ott éltem meg az olaszok kiesését. Hát elmondhatatlan, hogy milyen nemzeti gyász volt gyakorlatilag. Azt hitted Kaorléra, ahol mi voltunk, hogy ez nem egy nyaralóhely, hanem egy holtváros. Gyakorlatilag vége lett mindennek.
Tehát Costa Ricának nagy múltja nem volt, a 90-es VB-n megjelent, de azon kívül, hogy szint jelentett olyat, hogy három világbajnokot megelőzően, ez teljesen komolytalan, esélytelen.
Ez abszolút. És aztán utána haladt tovább szépen, mert ugye a nyolcad döntőben a görögöket is kiejtette, majd a negyed döntőben a hollandokat is nagyon próbára tette, végül 11-es párbajban esett csak ki Costa Rica.
itt még mit lehetne kiemelni a 2014-es brazil VB-ről, miközben valóban ez volt a nagy meglepetés?
Hát például az Egyesült Államok például Portugáliát ejtette ki, Algéria az oroszokat, úgyhogy ahogy mondtuk, tehát itt már
hullottak messze, az európai nagy foci nemzetek. Igen.
Itt már messze nem másfél földrésznek a csapatai uralták a nemzetközi futballt és a VB-t.
És zárásul akkor a 18-as VB-t átugorva, a legutóbb, mint Katarban, ugye szóba hoztam már többször Marokkót, amelyik a legjobb négyigen elment, első afrikai országként, és végül negyedik lett.
Így van, csoport elsőként zárt, aztán a nyolcad döntőben a spanyolokat, a negyed döntőben a portugálokat ejtette ki, és végül bronzmeccset játszhatott a horvátokkal, az 2-1-re ugyan elveszítette, de az, hogy afrikai csapat 4-be volt világbajnokságon, az megint az egyetemes VB históriában egy egészen új mérföldkő.
És megtaláltam különben a nagyon kedvencemet, a Szenegálit, Buba Diopot, mert hogy ők ketten voltak, volt egy másik Diop is, tehát ezeket a neveket ott megtanulta az ember 98-ban, mert pontosan a 2002-ben, amikor a 98-as világbajnok franciákat legyőzték a szenegáliak. Balai Attilával, Virányi Zsolt beszélgetett a labdarúgó VB-k meglepetés csapatairól, nem Európából és nem Dél-Amerikából. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Guzi Blanka nyerte a budapesti 5-tusa világkupa versenyt. Ma van a védőnők napja. Nyugaton már többfelé süt a nap. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
A társházigazda Kanada és az Egyesült Államok válogatottja is megkezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon. Kanada 1-1-es döntetlent játszott Bosznia-Hercegovinával Torontóban. Az Egyesült Államok válogatottja 4-1-re győzte le Paraguayt, úgy, hogy a félidőben már 3-0-ra vezettek az amerikaiak. Ma 21 órától Katar-Svájc találkozót rendeznek, éjfélkor kezdődik a Brazília-Marokkó összecsapás, holnap hajnali 3 órától Haiti Skóciával, 6 órától pedig Ausztrália Törökországgal játszik. Ezüstéremmel zárt a Ferencváros, miután 17-14-re kikapott a görög Olimpiakosztól a női vízilabda bajnokok ligája máltai 4-es döntőjének fináléjában. Guzi Blanka nyerte a budapesti 5-tusa világkupa viadalt, a diósgyőr sportolója brit Poppy Clarkot győzte le. A másik magyar döntős Erdős Rita a 10. helyen végzett. Fél óra múlva két magyar résztvevőnek is szurkolhatunk a férfiak fináléjában. Böhm Csaba csoportjában a negyedik lett, míg Kolesszár Mihály első helyen jutott tovább az elődöntőből. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Észtországot Kecskeméten, az Európa Liga alapszakaszában, így 3 forduló után is hibátlan. Nemzeti csapatunk holnap a horvátokat fogadja. A McLarenes brit Lando Norris volt a leggyorsabb a Forma 1-es katalán nagydíj második szabad edzésén. A címvédő mögött honfitársa George Russell végzett a Mercedes-szel. Őt az ausztrál McLarenes Oscar Piastri, valamint a Ferrarit vezető monakói Charles Leclerc követte. A harmadik szabad edzés magyar idő szerint 12 óra 30 perckor, az időmérő 16 órakor kezdődik Barcelonában.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugságának nevezte az illegális migráció elleni harcot a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, hogy miközben az előző kabinet tagadta, hogy teljesíteni az uniós bíróság több migrációval kapcsolatos ítéletét, a kormányzaton belül egyeztetések voltak azok végrehajtásáról, például egy migránsbefogadó központ létrehozásáról. Tisztújító kongresszust tart ma a Fidesz. Várhatóan módosítják a párt alapszabályát, új tagokkal bővítik az országos elnökséget, valamint ismét pártelnökké választhatják Orbán Viktort. Hamarosan nyilvánosságra hozza az uniós források hazahozatalához szükséges a magyar helyreállítási tervet a kormány. Kármán András pénzügyminiszter közölte, a kabinet célja, hogy a beruházásokat támogató források segítségével csökkentsék a költségvetés kiadásait, és így több pénzt lehessen fordítani az infrastruktúrára, az oktatásra, az egészségügyre és a közszolgáltatásokra. Ma van a védőnők napja, több mint egy évszázados múltú hivatás, és a magyar védőnői szolgálat ma is egyedülállónak tekinthető nemzetközileg. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szervezésében tegnap országos ünnepséget rendeztek, amelyen megünnepelték a védőnői szolgálat fennállásának 111. évfordulóját, valamint több szakmai díjat is átadtak. a daganatos megbetegedések megelőzéséről, korai felismeréséről és modern kezelési eljárásairól rendeznek fórumot ma a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Az eseményen bemutatják a többi közt a modern sugárterápiás módszerek és a robotsebészet legújabb eredményeit is.
Közlekedés.
Szalagkorlátnak hajtott egy motoros a 2-es főúton Szendehely térségében. A 45-ös kilométernél teljes útzárat vezettek be. Két személyautó koccant a 47-es főúton Berettyóújfalu térségében. A 32-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
Időjárás.
Az ország középső és keleti részén még borult. Borult az ég, arra felé esik az eső. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, keleten lehetnek még borultabb tájak. Helyenként kialakulhatnak záporok, zivatarok, megélénkül néhol megerősödik a szél. Délután 22-27, késő este 13-20 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. And every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come we'll be right back.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9.
Korábbi műsorunk ismétlése következik.
Megérkezett kedves vendégünk a stúdióba Dunaújvárosból, a háromszoros Európa-bajnok Tornász Kovács Zsófia. Szerbusz Zsófi, szeretettel köszöntünk.
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást.
És itt vagyunk továbbra is a stúdióban.
Koránkelt,
igen. Kovács Erikával gyűlt a Gergelyel a mikrofonnál, Szőke Viktória. Hát igen, koránkelt, tényleg nagyon köszönjük, hogy ilyen friss vagy és megérkeztél. Hogy vagy mostanában?
Köszönöm szépen, jól egyébként. Most igen, a családommal jöttem föl, majd még útba ejtünk egy-két kis programot, hogyha már így Budapesten járunk. Úgyhogy igen, korán volt a kelés, de igazából már megszoktam, úgyhogy hozzá vagyok szokva ehhez is.
Mindig nagyon jó veled beszélgetni, meg mindig nagyon sok témát tudunk felvetni, de most a legfrissebb az, hogy a Cooperi Challenge világkupa versenyen megnyerted a felemás korlát döntőt, ami azért egy annyira szuper eredmény ilyen sok problémás hónap után, hogy gondolom, hogy ez önbizalmilag is nagyon jót jelent neked. És kicsit fellélegeztél?
Igen, hát hatalmas izgulás volt amúgy bennem, köszönöm szépen. Jó voltam úgy így visszatérni, mert tényleg már hosszú idő óta ugye nem is versenyeztem nemzetközi szinten, meg tényleg nagyon jó volt így mind lelkileg is és testileg is így átélni ezt az egész kóperi pillanatokat, úgyhogy nagyon örülök, hogy ilyen szép eredménnyel tértünk haza. Hát nagyon-nagyon izgultam, hogy őszinte legyek. Tényleg szerintem visszagondolni se tudok, hogy mikor izgultam így utoljára a versenyen, pedig eleve nem vagyok egy izgulós típus egyébként, de most valahogy azért volt bennem egy némi feszültség így, de nem is inkább a döntő napján, hanem a selejtezős napokon. A felemás korlát selejtezőnél volt, ugye az volt csütörtökön, az volt az első versenynap is, úgyhogy nyilván az is azért sokat számított, hogy tényleg hosszú idő után tértem vissza a nemzetközi bírók elé, és azért ez okozott némi feszültséget, de miután leugrottam a korlátról, akkor egy ilyen hatalmas kő esett le a szívemről, és nagyon örültem, hogy sikeres gyakorlattal zártam a selejtezőt.
Bár azért nyilván sokan tudják, de ezt elevenítsük fel, hogy sérülésekkel küzdöttél, az utolsó pillanatban jutottál ki a Párizsi olimpiára, majd ott a pódium edzésen megsérültél, azóta tart az újabb rehabilitációt, tehát most már lassan 2 éve. Ezt talán feleleveníthetjük azt a beszélgetést, mikor hosszú idő után így élesben beszéltünk újra Zsófival, én azt kérdeztem, hogy tehát én lehet, hogy becsuknám az ajtót, és elbújdokolnék, hogy megcsinálom, ott vagyok az olimpián, és a pódium edzésen történik valami, és onnan felállok újra, sokat gyere, és visszajövök. Szóval ennek a lelki része nehezebb volt, vagy a türelem része, vagy mi volt ebben a legnehezebb?
Hát nyilván lelkileg is nehéz volt az egész, mert ugye azért ez egy elég hosszú folyamat volt, szóval tényleg 2 műtéten estem át ugye a keresztszallaggal, és ugye az első után azért még úgy tényleg pozitívan álltam az egészhez, ugye az is volt a nagyobb műtét, az első műtétem, de ott tényleg azért ott volt az olimpia a szemem előtt, és már azért nem sok idő volt hátra, mert ugye ez 23. szeptemberében történt az első műtétem, és ugye 24 nyarán, augusztusában meg már ugye olimpia volt, úgyhogy eleve nem sok időm volt, de tényleg úgy érzem, hogy edzőmmel Trenka Jánossal és így a stábbal mindent megtettünk azért, hogy kijussak az olimpiára, és tényleg nagyon hullámvölgyes volt ez az egész út, szóval, hogy ugye voltak csavarok a térdembe, az folyamatos gyulladásba volt, szóval mindig irritálta a térdemet, akkor amikor éppen jól ment az edzés, és így megindultam az egész úton felfele, akkor mindig jött valami, akkor bejelzett a térdem, szóval, hogy mindig volt egy ilyen stopp, ami azt mondta, hogy akkor most álljunk meg egy kicsit, és ez miatt nagyon nehéz volt ez az időszak, de tényleg a végén pedig hatalmas boldogság volt, mert ugye sikerült kijutni még így is az olimpiára, és tényleg büszke voltam magunkra, hogy azért ezt így sikerült véghez vinni, és hát sajnos a vége meg sajnos nem úgy alakult, ahogy kellett volna, úgyhogy nyilván az utána való időszak volt, ami nehéz volt, hát inkább lelkileg.
Úgyhogy bocsánat is, hogy rákérdeztem, mert azt mondta Zsófi, hogy visszafelé nem néz. Pont nagyon azért, hogy ne.
És ilyenkor ezután egy hosszabb pihenőd volt, amikor így félretettél mindent, és akkor egy picit így újra építetted önmagadat, ahova most eljutottunk, hiszen azért mondhatjuk, hogy sikerült az a fajta regeneráció mind lelkileg, mind ugye testileg is, hogy ilyenkor sportolóként tudom, hogy elképesztő nehéz lehet, de mi volt tehát teljesen félre tudta tenni a tornát, és saját magadra befókuszáltál, vagy volt valami, ami ott lánként egy picit ott motoszkált, hogy már pedig akkor is megcsinálom.
Nyilván a második műtét után volt egy hosszabb pihenőm, ugye akkor hazautaztam az olimpiáról, ugye a többiek még kint voltak, szóval ott tényleg elég hosszú idő telt el, úgyhogy ott egy kicsit sikerült inkább tényleg csak magamra és befele koncentrálni, szóval akkor igyekeztem minden rosszat félre rakni, hogy tényleg ez ne menjen a többi évem rovására, és tényleg a mai nappal úgy érzem, hogy nem azt mondom, hogy nem szívesen beszélek erről, mert a nehézségekről is mindig beszélni kell, de tényleg igyekszem a múltat magam mögött hagyni.
Ja, idén márciusban már azt is nyilatkoztátok Trenka Jánossal az edződel együtt, hogy ugye a felemás korlátra és a gerendára összpontosítasz, mert hogy főként ugye felemás korlát, hogy ne terhelődjön a térded.
Igen, igen.
És már megfogalmaztad azt, hogy egyébként a visszatérésed alkalmával az EB-n már szeretné a dobogón állni, és azért ennek egy nagyon jó előzetese volt ez a Challenge világkupa győzelem. Szerinted nézegettem a pontszámaidat, és mindig tudsz egy kicsit rárakni, egy picit magasabb pontszámot elérni, úgyhogy ez is mindenképpen biztató?
Mindenféleképpen ez most egy nagyon nagy lendületet adott így a további felkészüléshez. Ugye most egy erősebb gyakorlattal is indultam, mint pár héttel ezelőtt az országos bajnokságon, úgyhogy ez is egy pozitívum volt, hogy tényleg van hova előre lépni, és még tudok többet. Nyilván azért ezt lépésről lépésre tesszük, szóval, hogy a versenyeknek is megvan a fontossági sorrendje, de nyilván az első körben ugye majd az Európa-bajnokság lesz a legfontosabb verseny. Most addig még azért van pár hónap, de azért már szűkös az idő, de addig is próbálok minél magasabb fokozatra kapcsolni.
Augusztusban lesz.
Igen, elkerült a figyelmemet Zsófinak ez a nyilatkozata az EB dobogó kapcsán.
Ez de többször is hangsúlyozta Zsófi.
Mint hogyha a versenynap, tehát a visszatéréséhez illesztenék, mert hogy ilyenkor szokott lenni, már ilyenkor túl vagyunk az EB-n általában. Most viszont augusztusban lesz. Tehát ez neked, oké, nem lesz nyarad, mármint magánemberként, de hogy ez a visszatérés kapcsán, ez talán így most így pont jó, nem?
Igen, azért mindenféleképpen, mert tényleg most azért egy hosszú alapozásnak voltunk részesei, és ez azért mindig jó, mert egy kicsit azért több időnk van, szóval, hogy ahhoz már hozzászoktam, hogy nincs nyaram sportolóként, de nyilván most nem is az az első célom nekem, hogy nyaram legyen, és el tudjak menni nyaralni, úgyhogy tényleg ez most azért egy pozitívum, hogy még pár hónapunk itt maradt az Európa.
És azt mondtad, a világkupa előtt, hogyha ott jól sikerül a gyakorlat, amit tervezel, akkor utána lehet azokat a maradék egy-két elemet, lásd például leugrásba építeni, amivel neki lehet futni az EB-nek. Tehát most azon a sínen megyünk, amit elterveztél?
Igen, mert ugye ez a gyakorlat, amit most bemutattam a Kóperű világkupán, az egy váza már az Európa bajnokságon eltervezett gyakorlatomnak, úgyhogy tényleg most már azért úgy egyenesbe álltunk, ha lehet így fogalmazni. Ugye nyilván még láthattátok, hogy ugye egy szuplés gyakorlatom volt, szóval, hogy a leugrás az egy alap leugrás volt, de már elő van készítve igazából a nehezebb leugrásom.
A szuplén nevet
szerintem.
Csak egy körtet meg a levegőbe, és nyújtott lámban leugrott. Igen. Gyakorlatilag, igen. Nem tudom, tehát nem volt benne semmi csavar, meg... Tehát amit a Zsófitól megszoktunk, az nem volt. Egyébként megmondom, igen, őszintén, nem hiányérzet volt bennem, csak láttam egy tök jó gyakorlatot.
Igen, és
akkor jaj, de jó, és...
És ilyen kis cuki volt,
igen,
a leugrás.
Mint ahogy a nem tudom, juniorok, de ez nem bántás, mert tudjuk, hogy persze, mi van, csak hogy úgy nem illett a gyakorlathoz az a leugrás.
Hát nyilván az nagyon sokat dob egy gyakorlaton, mind látványra is, és mind pontszámilag is, szóval, hogy az nagyon fontos lesz az EB-re majd.
az EB-re.
Hogyha már említetted a felkészülés és alapozást, akkor én nyilván, és szerintem a hallgatókat is érdekel, hogy hogyan néz ki akár egy felkészülés, vagy egy egyéves versenynaptár, hogy
húztak faltól falig.
Mennyi az alapozás, mennyi, amikor formába hozás, milyen gyakorlatokat csináltok, vagy akár szárazföldön, hogyan tudtok, tehát hogy minden érdekel.
Hát most ugye az alapozás nálunk az úgy néz ki, hogy nyilván olyankor inkább rámegyünk az erősítés részre az egész. Szóval, hogy nem azt mondom, hogy akkor kevesebb a torna beli edzésmunka, de olyankor inkább erősítünk, alapelemeket csinálunk, mint például a szuplé, vagy ilyesmi.
De például futtok is, vagy vigyáztok a lábatokra?
Hát régen futottunk amúgy, de ugye az nyilván nyáron volt, szóval nem a téli felkészülésben.
Tehát inkább konditeremben vagytok.
Hát nem nagyon járunk amúgy konditerembe.
Tehát akkor saját testsúly.
Igen, szóval mindent általában a csarnokba csinálunk, bár ugye én most a lábam miatt járok konditerembe, szóval, hogy én pluszban
edzek.
Igen. Szóval nekem ott van egy erőnléti edzőm, és ő segít ebben a felkészülésben. De mindent egyébként a csarnokba csinálunk, szóval, hogy ott is már...
Szuper csarnokotok van.
Igen, nagyon felszerelt, és tényleg mindent...
De ez azt jelenti, hogy ott vagytok a szerek között, csak éppen nem azokon dolgoztok, hanem minden másfajta erősítőt.
Igen, olyankor még, hát most nyilván én annyira már nem, de nagyon sokat használunk gumiasztalt, például ugye talaj helyett. Ugye az még védi a lábunkat, nem lesz atomizomlázunk egyből, hanem azért ez, ennek is megvan a fokozatossága. De nyilván ugyanúgy felmegyünk a gerend, de először még nem szaltókat csinálunk egyből, gyakorlatokat, hanem kis járkálás, újra megszokjuk, hogy a gerendán vagyunk. Szóval, hogy tényleg ilyen úgymond alapelemeket csinálunk.
Én ezt mindig kérdezem, mert ezt neked is mondtam már szerintem, Gege, és más sportágnál is, hogy azt mondják neked, hogy csináljál egy dupla szaltót a levegőben, mondjuk kicsiként, de azt hogy tanulod meg? Mert nekem hiába mondják, érted? Én mondjuk kilök a trambulin, de attól én nem tudom, milyen mozdulat. Ezt hogy sajátítja? Értem, hogy van, akinek adottsága van, van, akinek...
Lépésről lépésre.
De hogy?
Igen.
De hogy ugye pörget nyilván... egyet rajtad az edző, vagy segít egy...
Hát először ugye csinálunk mondjuk csak egy szaltót, egy szimpla szaltót.
És aztán megpróbálja.
És akkor utána, mivel jól forog, meg úgy látja az edző, hogy benned van, ezért... mondja, hogy csináljál dupla szaltót. De nyilván csak amúgy segítenek is, szóval, hogy ugye meg tudja dobni a hátadat annyira, hogy az kiforogjon.
És amikor így van csavar, meg úgy, meg bicska, meg nem tudom, ezeket először a szárazföldön tanuljátok meg mondjuk videóról, vagy valaki megmutatja?
Nem, pont, hogy nagyon sokat használjuk ilyenkor a gumiasztalt, mert ugye amit talajra kiviszünk általában, azt mindig gumiasztalon kezdjük el gyakorolni, mert ugye az biztonságosabb, meg nyilván a lábnak az azért kellemesebb, mint a kemény talaj, meg ugye először mindent szivacsgödörbe csinálunk, hogyha ott, nagy Isten, rosszul esel, ott problémád nem lehet, mert az olyan
biztonságos.
Puha. Igen. Ezt szóval
tanúsítom, hogy... egyszer voltam Berki Krisztiánál, és belökött a szivacsgödörbe, amúgy ez kényelmes oda beleesni.
Igen, nagyon kellemes.
Csak utána tudom, hogy alig tudunk fotót csinálni, igen, mert a fejünk az alig jött be a szivacsok fölé, igen. Szóval ez kényelmes.
Igen, szóval tényleg olyan körülmények vannak, hogy annyira puhák a szivacsok, meg biztonságos, hogy nem történhet nagy probléma.
Kipróbálnád?
A műugrókat szoktam látni amúgy, hogy ők is
ők is ugye tornász alapokkal rendelkeznek.
És azt akartam még neked elmesélni, aztán neked úgyis elég sok kérdésed van, mert nyilván ez egy kvázi idegen világ, de képzeld, hogy egyszer az volt a feladat, hogy a hozzánk tartozó sportágakat ismerjük meg, és hát mondtam, hogy az úszás azt inkább nem, korcsolyacipő, de erről írni is kellett, meg fotóztak is, és akkor mondtam, hogy bemegyek a tornacsarnokba. És Krisztián mondta, hogy akkor menjek fel a gerendára. És az a gerenda nem olyan, mint amit az iskolában volt.
Nem,
sokkal magasabb, és olyan keskeny, hogy menni rajta alig mertem. De most komolyan én nem vagyok egy ilyen félős megtériszonyú, hogy azon, hogy tudnak, nem is csak egyszer, tehát hogy azért ez egy nagyon sokkal kívülről is nehéznek tűnik, de belülről szerintem.
Hát, ha lehet a négy női szer közül választani nehézségben, akkor hova teszed a gerendát, a negyedik helyre, vagy az első helyre, bocsánat, és a második a felemás korlát, vagy megosztottam?
Hát... vegyes amúgy, mert azért gerendán ugye ott nyilván a lábadon áll, szóval, igen, hogy ugye 10 centi széles a gerenda, úgyhogy az azért nem sok így a szaltókhoz.
De... viszont nagyon hosszú.
Igen. De viszont korlátom, meg nyilván ott azért a kezeddel kapaszkod, hogy szóval, hogy brutál erősnek kell lenni, hogy ugye a saját testsúlyodat, meg még ott repkedsz a levegőbe, azt úgy elbír. Úgyhogy azért így a kettő az veszekszik egymással, hogy kikerülne az első helyre.
De ezek
helyre.
A legfélem, vagy hogy kell, rizikó, ez a két legrizikósabb szer?
Szerintem igen.
Mint a ritmikus gimnasztikázoknál ugye a buzogány meg a szalag, tehát akkor most nálatok, igen. Meg akkor mondhatjuk, hogy a felemás korlát és a gerenda.
Csak azt szokták mondani, gerendázó lányok, hogyha jól megy a gerend, akkor nem kell tőle félni, vagy nem tudom. De
egyébként igen. Régen mindig mondták, hogy mumus szer a gerenda,
igen,
de
nem szabad ilyet mondani.
Nem is szabad ilyet mondani egyébként, de meg amúgy tényleg nem. Szóval, hogyha az ember ráérez, és tényleg nagyon sokat gyakorol, már valóban nagyon sokat kell, hogy tényleg azt megérezd is, hogy jó legyen minden. De én már nem gondolom úgy, hogy mumus szerve lenne, vagy bármi. Nyilván nagyon nehéz, meg amúgy ott van szerintem a legtöbb rontás így versenyeken
ez
is.
Ezt láthatjuk is.
Igen, mert azért tényleg, hogyha fölugrasz arra 10 centi gerendára, azért remeg a lábad, még sok verseny után
egy ugrássort rajta.
Igen. Igen, úgyhogy azért nem egyszerű.
És ez olyan, mint a régi ötusában, hogyha leesel a lóról, ugyanitt a leesel a gerendáról, egyből vissza kell menni, hogy ne legyen
hát
benned kvázi.
20 másodperc, fél perc van talán?
Fél perc van, igen. Hát ugye ott
de
akkor...
De mert hogyha csak edzésen vagy, tehát hogy nem versenyen, hanem hogyha csak szimplán...
Tehát hogy ne égjen beléd az, hogy...
Vagy ilyen nem, ez ilyen nem megszokott.
Szerintem nem igazából. Most, hát azért vannak gerendán is csúnya leesések, amikor a combunkat kapjuk, vagy esetleg láb közé, az úgy annyira nem tud kellemes lenni.
Tartra leesni a legjobb.
Hát
az a legkellemesebb,
hogy fejre esni sem igen, annyira igen, kellemes.
Igen. Meg, így belegondolok, nem akarok szakmázni, ugye nem tudom hány méter hosszú.
5 méter hosszú.
Tehát, hogy 10 centi, 5 méter hosszú, és ugye van, amikor három elemet is csinálom, mondjuk leugrása. Igen. Tehát, hogy azért abban a 10 centi sávban maradni, hát nagyon nagy kihívás. Gondolok, hogy egyet nehéz megcsinálni, de az, hogy én álmomban biztos azon a 10 centi sávon közlekednék.
Hát és az a csodálatos Zsófiban többek között, hogy azért mind a négyszeren fantasztikus gyakorlataid voltak is, meg hát vannak is, és hogy azért egyéni összetetben is mindig ott voltál az elitben. Ugye 2017 az első fontos EB ilyen szempontból, amikor ezüstérmes voltál, aztán igen, 2023-ban is, ott majdnem megnyerted. Igen. Szerintem igazából én akkor mindig azt mondom, hogy Zsófinak kellett volna azt az aranyérmet megkapnia, mert annyira ott voltál közel a győzelemhez. Szóval, hogy nem fáj a szíved így most az ugrásért meg a talajért?
Nyilván, de mert tényleg mindig is egy összetett tornásznak tartottam magamat, és tényleg azért sokszor volt az, hogy ott tudtam lenni az élvonalban. Főleg ugráson is például mindig ott tudtam lenni, ugye van Európa bajnoki címem is ugráson, úgyhogy nyilván ezeket így sajnálom, de sajnos ilyenkor azért nyilván erőtérbe kell helyezni, hogy az egészség az első, szóval ugyan
tehát,
valamit valamiért.
Vagy hátra vagy ezt
hát,
a kétszer
csinálni. Igen. Igen, most már azért ez így le van szögezve, hogy mind egyénileg, mind a csapatot is ilyen világversenyeken, korláton és gerendán tudom segíteni, ott nyilván minden telhetőt megteszek, ami a legjobbat tudom kihozni magamból, úgyhogy igyekszem ezt a...
Még egy valamit kérdezhetek, ami kulisszatitok, hogy itt van korlát.
Igen.
Biztos te is láttad, hogy a korláton, amikor gyakorlatoznak a tornászok, de a fiúknál is így van, ott áll egy edző.
Biztos így.
Hogy ez nem zavaró-e?
Igen. Hogy amíg értem, hogy megszokott, csak én bennem mindig az
is
van,
kötelező.
Hogy azt én értem, ugyan? Csak bennem az van, hogy amikor csinálsz valamit, akkor nem azt gondolod, hogy menj már onnan, mert megruglak, vagy nem. Értem, hogy segít, de hogy ezt meg kell szokni, hogy ő ott áll.
Hát nyilván meg kell szokni, de egyébként például számomra nagyon megnyugtató, hogyha ott áll, mert azért tényleg vannak olyan repülőelemek, hogyha véletlen esetleg messzebb megy, és nem tudod elkapni a karfát, akkor ugye az edzőbe tudja rakni a kezét, és ezzel tompítja az esést. Szóval, hogy nem esel akkorát azért olyan magasról. De ugye nálam mindig bent áll Jani, hogyha bármiféle probléma van, de nagyon sokan úgy korlátoznak, hogy nem állott edző. Szóval, hogy ez ilyen aki gondolja, akkor neki segít, de valakinek meg nem. Szóval,
és hány éves volt a kis Zsófi, amikor először Jánossal találkoztál, Janival, Trenka Jánossal? Mióta az edződ?
2006 óta.
Vagyis 6 éves korod óta.
Ugye akkor kezdtem
miket eltéltetek együtt?
Igen, ugye nekem ő a legelső edzőm.
És Janinak tegezed már, vagy még magázott vele?
Ő tegezem. Már tegezed. Igen. Soha nem magáztam.
És 20 év alatt soha nem veszekedtetek, mindig édes.
Nem, soha nem történt.
Nyugodtan
kettőnek tűnik amúgy, nem?
Nyugodtan, de ez a 20 éves kapcsolat a legjobb kapcsolatban is van.
Megjelenek magasságokat és mélységeket is egyaránt.
Igen, igen, szóval tényleg, hát már annyira ismer Jani is engem, szóval tényleg minden mozdulatomat, hogyha már belépek a csarnokba, tudja, hogy milyen napom
tehát
lesz
ez 20 év,
de te hát is róla?
És neki milyen napja lesz, hogy esetleg rossz napod van akkor?
Figyelj, most hát kijöttél a vízbe, milyen jól tudod,
hogy edző mondtad most, ugye?
Nem, de
azért a gegesen volt ez a híres edzőváltogató.
Hát nem, én nagyon becsülöm és tisztelem az olyan versenyzőket, akik tényleg most már 20 éves, mondhatjuk, hogy második apukád, és tényleg mindent tud.
Igen, ezt akartam én is mondani. Hogy ilyen, van egy ilyen apa-lánya viszony.
De te is ugyanúgy ismered őt, nem?
Persze.
Tudod, hogy mikor lehet vele.
Mikor mit lehet alkudozni.
Egyébként folyamatosan beszéltek arról, hogy mi lesz az ebén, vagy mennyit kell erősíteni meg a gyakorlaton, mit kell belevinni, ez mindig téma, vagy így adja magát a napok során, vagy a hetek során?
Nyilván ez adja, szóval, hogy azért mindketten tudjuk, hogy mi lenne a jó az EB-n. Most nyilván, ahogy említettem is már korábban, a leugrás az egy nagyon fontos tényező még ehhez a gyakorlathoz, amihez hozzá tud tenni, és akár az bármit is el tudok érni azzal az EB-n. És akkor még utána vannak egy-két ilyen úgymond kisebb dolgok a gyakorlatban, amit még lehet erősíteni. Szóval, hogy igazából ezt tudjuk, ez úgy jön magától.
És az, hogy azt nézegettem, hogy legutóbb ugye 2023-ban szerepeltél az Európa-bajnokságon, akkor összetettben lettél ezüstérmes, gerendán, bronzérmes, a VB-t tekintve pedig 2022-ben. Hogy milyen lesz ez az Európa-bajnokság számodra, hogy mennyire lesz egy debütálás ennyi év után, vagy számít-e az, hogy mondjuk 3 év után újra EB közegben leszel, aztán majd októberben a világbajnokságon 4 év után újra. Szóval
képzeld,
milyen,
hogy fog izgulni.
Igen, hogy mennyire fog izgulni. Izgulsz-e egyáltalán ott?
Hát, majd. Biztosan fogok egyébként. Nyilván nem szeretnék rá stresszelni, mert akkor az sem jó, mert az már, hogyha most elkezdenék ezen gondolkozni, hogy úristen, mi lesz majd ott, akkor az már lehet, hogy az edzés munkára is rámegy.
Meg a nemzetközi mező, mennyire cserélődött, mennyire újak?
Nyilván ezt azért úgy nehéz látni, mert most oké, hogy így a közösségi oldalakon látok egy-két dolgot, de most az soha nem lehet tudni, hogy ki fog utazni, ki lesz a csapat, szóval, hogy azt nyilván mindig majd ott derül ki, hogy változott így az egész sport így az évek alatt, de nagyon várom már, hogy újra ebbe a közegbe legyek, mert tényleg most ez a világkupa azért egy kisebb verseny volt, mint egy EB vagy egy VB, de ez is már egy ilyen hatalmas élmény volt, hogy tényleg így láttam ismerős arcokat, akkor ők jöttek, kérdezték, hogy vagyok, de jó újra látni, szóval, hogy egy kicsit azt éreztem, hogy így vártak már vissza, és hogy ők is örültek így ennek a sikernek, ami most így a Cooperben történt, szóval, hogy nagyon várom már, hogy újra visszatérjek.
Mi pedig nagyon-nagyon szurkolunk majd. Még van egyébként másfél percünk ebből a blogból.
Csak már az előbb itt mutogattad,
hogy... Meg, de most egy pluszban még van, igen.
Egy perc. És akkor most hazajöttél, most akkor augusztusig, augusztus közepe az EB, ugye?
Van-e verseny még, Ati?
Igen, most 2 hét múlva lesz Budapesten egy hazai versenyünk még, és akkor utána lesz egy nagyon minimális kis szünetünk, egy ilyen hosszú hétvége, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, ez lesz a nyári szünet.
Fogadjuk már, leszervezted, hogy ott mit csinálj.
Igen.
Igen, gondoltam.
Rómába utazok a családdal. Úgyhogy igen.
Mert az EB augusztus 13-16, ugye?
Igen.
És külön lesz a férfi és a női EB.
Igen. Ha jól tudom, mi kezdjük majd, igen, és igen. A fiúk jönnek utánunk. Igen, úgyhogy most lesz ez a kis pihenő majd, ott azért igyekszem feltöltődni. És
ott felfogsz, kedvenc városom.
Igen,
az
igen.
Egy nagyon jó hely.
Igen, igen. Mindenki mondja amúgy.
Nem voltál még Rómában?
Nem,
akkor ez
soha.
Egy nagyon szuper élmény lesz.
Meg 4 nap alatt, nem azt mondom, hogy minden, de hogy nem, nincsenek akkora nagy táv. Mármint, hogy a igen, bejárható, igen, vagy ezt nem mondom, hogy minden, de hogy azért...
Jó cipő.
Igen.
Kell a jó cipő.
Igen,
sok sétálhoz.
Mi az első alkalommal kidobtuk a férjem is, és én is a saját cipőnket.
Szuper, én is nagyon imádom Rómát.
Tehát, egy nagyon jó. Akkor erre felkészülünk.
Mondjuk túl vastag ruhát ne vigyél. Jó. Így nyár közepén.
Igen, azt gondoltam, hogy nem
És
lesz.
Akkor közben pedig folyamatosan zajlanak az edzések, és akkor építed ezeket a plusz elemeket, meg gyakorod a leugrást?
Igen, igen. Most azért ugye van ez a verseny, ami majd 2 hét múlva jön, de azért
ez
nagyon...
A
igen, de ugye azért sok időnk van arra is, hogy most azért ezeket a plusz elemeket beleépítsük a gyakorlatba.
Továbbra is itt vagyunk a stúdióban Gyurta Gergelyel, Kovács Erikával, a mikrofonnál Szőke Viktória, és itt van velünk Kovács Zsófia, aki Dunaújvárosból érkezett, háromszoros Európa-bajnok tornászunk, kétszeres olimpikonunk, világbajnokságon is többször részt vettél, Zsófi. És ez az az év, amire készülsz, ez egy nagy visszatérés szempontjából, egy nagy éved lehet 2026. Ott tartottunk, hogy még az Európa-bajnokság előtt egy picit tudsz pihenni, pár napot péntektől hétfőig majd.
Csütörtöktől vasárnap. Igen, igen, jó, egy ilyen hosszú hétvége.
Igen, és van nagyon várod, hogy egy picit tudjál majd ott pihenni. Viszont előtte még lesz egy budapesti versenyed, és aztán teljes fókusszal az Európa-bajnokságra koncentrálsz.
Ez a matolai elem.
Tehát elindulsz ott is.
Igen, ez egy szombat-vasárnap lesz.
Ez egy nagy hagyományal bíró verseny amúgy.
Igen.
Külföldiek is jönnek?
Igen, ugye ez nemzetközi verseny szokott lenni, ugye szombat-vasárnap, úgyhogy
erre készül. És akkor korlát? Vagy gerenda is?
Korlát-gerenda, mindkettő.
Korlát és gerenda.
Igen, vissza kell szokni a gerendára is.
Azt is nyilatkoztad a Cooperi Challenge világkupa győzelem kapcsán, meg ez utána adott interjúban is, hogy már előre tekintesz Los Angeles illetően is, és ez nagyon-nagyon jó. Szerintem ennek mindenki nagyon-nagyon örül, hogy addig eltelik ugye 2 év, sok minden beleférhet. De hogy ez foglalkoztat napi szinten is? A Los Angeles-i olimpia?
Nyilván azért egy ilyen sportoló fejébe az olimpia a legmagasabb verseny, és tényleg azért igyekszem lépésről lépésre haladni, de azért mindig ott van a fejecskémbe az olimpia, hiszen ugye 21-ben Tokióban voltam utoljára, ahol úgy igazán át tudtam élni az olimpiának a hangulatát, és versenyezhettem, úgyhogy mindenféleképpen azért napi szinten ott van a fejembe, hogy azért is lépek be a csarnokba, hogy megvalósítsam az álmaimat.
Hányszoros olimpikonnak tartod így magad?
Igen, ez érdekes, a 2-t mondtam, de hát 2,5, nem?
Kétszeres, igen.
Mert azért, hogyha sikerül a Los Angeles, azért tornászként 4, meg amúgy minden sportolós.
Az mondjuk, és hogy ez 4.
Igen, és egyébként azért volt, nem akarok visszafelé, csak azért volt nagyon szomorú ez a párizsi, mert ugye Rióban is, meg Tokióban is egyedül volt kint a Zsófi, és végre, ha nem is csapattal, de végre voltak társak. Igen. Ebből a szempontból, tehát Los Angelesben azt kívánom, hogy éld meg ugyanezt, csak menjél végig az úton, igen, akár a klubtársaiddal is, bárkivel, igen, akár csapatként is. De egyébként is, annak van realitása?
Igen, pont a csapatot szerettem
volna én is kérdezni. Van annak realitása, hogy látod? Nem könnyű?
Nem könnyű, nyilván, igen. Azért most Párizsba éreztem azt, hogy most nagyon lett volna ennek az egésznek ott helye, de nyilván sajnos ez nem úgy sikerült, de azért soha nem szabad feladni a reményt, úgyhogy nagyon remélem, hogy sikerül.
12 csapat jut ki, ugye?
Igen, 12 csapat.
Ez egyébként a jövő évi világbajnokságon kell jól szerepelni,
igen, az
ugye?
Igen, az lesz ugye a legfontosabb, igen, a jövő évi világbajnokság.
Mert azt gondolom, hogy itt is nem azt mondom, hogy aki 12. helyen kijut, az érmes lesz, mert nyilván a tornába pláne nem, de azt gondolom, hogy itt is egy nagy vízválasztó az, hogy a kijutás az egy hatalmas nagy ugrás.
Hát ugye, hogy ugye 96-ban Atlantában volt utoljára a magyar női csapat olimpián.
Ó, igen, ez már nem most volt sajnos.
Hát
igen,
akkor lehet valami célként, ahogy a Gege mondta, hogy a kisláng az egyre nagyobb volt a szem előtt.
És ha már kisláng, meg nagy láng, ugye a 2026-os EB után lesz egy gondolom megint egy kis pihi, és most a kicsit a jövőbe is tekintünk, de a 26-os októberi világbajnokság az már kvalifikációs verseny egyéniben az olimpiára? Tehát, hogy ott már azért...
Valahogy úgy van, hogy a VB első 3 csapata.
Igen, világbajnoksággal egyénileg már ki lehet jutni a VB első 3 talán. Igen. Nem akarok hülyeséget mondani.
És a csapatnál
mondani,
is úgy szokott lenni.
Is, igen.
Az érmesek.
Igen. Szóval, hogy ott azért eléggé leszűkül a kör. És hát igen, majd a 27-es VB lesz inkább az ilyen legfontosabb számunkra.
Tehát, hogy igazából akkora kell mindenkinek meggyógyulnia, és mindenkinek jól tornáznia?
Így van.
Az hol lesz az akar, ezt tudjuk minden. A jövő évi VB-t hol lesz? Ezt nem tudom.
Azt most így meg nem mondom, de lehet, hogy már...
A 26-os, ez biztos, ugye október Rotterdam lesz. Igen, neked igen. Fűződik Rotterdamhoz kellemes élmény?
Nem, még ott sem még jártam.
Úgyhogy... Akkor sugok, ott Berki Krisztián ott szerezte az első VB aranyát Rólengésbe, úgyhogy ez akár...
Akkor ez mindenféleképpen egy pozitívum.
Igen. Mert egyébként azért jutott most eszembe a Krisztián, hogy mondtátok a VB érméseket, mert az örök emlék és örök rossz emlék.
A Peking előtti?
Barátságunk így kezdődött, hogy a 2007-es Stuttgarti VB-n nem az érmesek, hanem csak ugye az aranyérmes kvalifikált, csak, és a élete legnagyobb, addigi legnagyobb eredményével VB ezüsttel sem volt ott Pekingben, igen. Szóval hogy ez egy elég...
Igen, az egy fájó
de
pont.
De ettől függetlenül
volt.
Szerintem a torna kvalifikációs szabályai továbbra is nagyon kemények.
Nagyon
én
kemények.
Azt gondolom.
Viszont egy nagyon nagy dolog, hogy te 16 évesen ott voltál az első olimpiádon Rióban. Nagyon igen. Emlékszünk rá. Aztán 21 éves voltál, amikor Tokió. Igen. Tehát mindig azért minél tapasztaltabban érkeztél meg az ötkarikás játékokra, nem beszélve már Párizsról, és előre tekintve Los Angeles.
Figyelj, ez a négy minden igen. Kontinensen lesz, hogy ez itt összejön. Tehát, hogy
melyik
mondod, hogy Rió, Tokió.
A legjobban?
Párizst.
Jó.
Hát, egyébként úgy nincs kimondott kedvencem, vagyis hát, hogy nyilván mindegyik másért volt különleges. Ugye az első azért az tényleg mindenkinek megmarad.
Gege azt mondja, hogy az az olimpia igazából.
Hát, de tényleg igen, szóval, hogy azért életedben először oda kijutni, az azért egy hatalmas élmény, már csak tényleg az, hogy kint vagy, és ezt az egész olimpiai feelinget megérezheted. És amúgy visszatérve ezért is sajnálom, pedig nem megyünk a múltba, de hogy ezért is sajnálom azt, hogy Párizsban nem tudtam 100%-osan ott lenni, mert az egy hét, amíg ott kint voltam, és tényleg a többiekkel azt megélni, hogy biciklizve mentünk a faluba, és akkor úgy mentünk kajálni, meg minden, szóval, hogy tényleg ugye mindig egyedül voltam az edzőmmel nyilván, de hogy azért... Nyilván más, hogyha van egy szobatársam, és akkor ugye Lilivel voltam együtt, és hogy ilyen programokat csinálunk, szóval vagy csak sétálunk a faluba
de
közösen.
De hát ezt vegyük ki, ez pozitívum, vagy legalább ez megadatott.
Igen,
tehát,
szóval,
hogy a jó rész, mármint ez ugye a jó része.
Igen,
legalább.
Úgyhogy ezt mindenféleképpen át szeretném élni, úgyhogy hogy többen
és,
kint
és
vagyunk.
És egy egyszemtornászlány Tokióba vagy Rióba kivel társítanak egy apartman, vagy szóval, hogy ilyenkor hogy osztanak más sportágabeliekkel, vagy együtt?
Tokióba egyedül voltam.
Akkor COVID-os volt.
Ott a Fanni jött utána.
Pigniszki Fanni.
Igen, de ugye mi pont elkerültük egymást, mert úgy voltak a versenyeink elcsúsztatva, de ott is amúgy egy apartmanban voltunk, de külön szobába, viszont Rióba, hogyha jól emlékszem, sportlövő lányjal voltam együtt.
És te kész volt már a szobátok, vagy...
Igen, ja, kész.
Mert Rióba te is.
Igen?
És hogyha már olimpiák, melyik formaruha tetszett a legjobban a négy olimpia közül?
Hát ugye Los Angeles nem ismerjük még, hogy milyen
a háromon volt egy.
Ja, három, bocsáss meg, három.
Igen, igen. Szerintem nekem a tokiós volt. Az nagyon különleges volt számomra. Úgyhogy így azt tudnám.
Szóval akkor most itt ül két riói olimpikonunk. Wow.
Hát én még Tokióban voltam én is.
Ja, akkor... Tokió.
Wow, bocs, hát te már örege vagy.
És Gege, megnézted, hogy jövőre hol lesz
igen.
A... Na és hol?
Ázsiában lesz.
Ázsiában.
Chengdu, Kína. Oh. 2027. szeptember 23. október 7.
Az egy népszerű helyszín. Kínában több
szokott lenni. Univerziádétok, ez a világjátékokig, mindenig.
Igen. Ez nem itt lesz.
Az nem itt lesz, igen.
Most egy kicsit örültem, hogy ugye az Európa-bajnokság is Zágrábba lesz, szóval nem kell annyit utaznunk, azért nyilván ez jó, mert elég rosszalvó vagyok egyébként.
Igen?
Hát amikor mi Tokióban voltunk, akkor nem tudtam aludni. Segítséget kellett kérnem ahhoz, hogy tudjak aludni.
És most igazából úgy csináljátok meg a két világversenyt az idejét, hogy Európán belül, tehát nem kell messzire igen. Utazni. Amúgy te ezzel hogy vagy átállással mindennel?
Az ilyen kisebb átállásokkal amúgy nincs problémám, hál' Istennek. Úgyhogy azzal úgy nincs baj, mert azért szeretek aludni. Szóval, hogy az menni fog. De tényleg a Tokió az nagyon megmaradt bennem, hogy minden nap mentem a Halasihoz, Halasi Tamáshoz, ugye az orvosunkhoz, hogy valamit csináljunk, mert nem tudok aludni.
És akkor bosszantó is tud lenni.
És igen, és ott voltam hajnalba fönt, és nem tudtam aludni, egyedül voltam. voltam, de másnap meg ugye keltem reggel edzeni, szóval, hogy azért az úgy nem volt annyira buli, úgyhogy ott nagyon rossz volt, arra az nagyon megmaradt.
Zsófi, ha most csak az EB-ig nézzünk előre, két gyakorlattal készült, egy kolláttal és egy gerendával. Százalékosan mennyire van kész az EB gyakorlatot korláton, mennyire van kész gerendán?
Hát azt gondolom, hogy korláton ilyen 60-70% egy kicsit szigorú vagyok magamhoz. Gerendán pedig hát aránylag azért már kész van a gyakorlatom, bár ott is ugye a felugrás és a leugrás, ami egy kicsit még bizonytalan, vagyis nem is az, hogy bizonytalan, mert igazából már minden elő van készítve, és már mindent csinálok egyébként a térdem miatt, csak még nincs beépítve a gyakorlatba. De nyilván gerendán is ugye egy dupla szaltós leugrásom van, és ugye most a világkupán is csak egy szimpla szupléval jöttem le, szóval, hogy ezek azért nagyon sokat tudnak dobni a gyakorlaton, mint pont számilag, szóval, hogy tényleg ezek olyan nagynak tűnnek, de igazából nem olyan nagy dolog kell már hozzá, szóval.
És akkor a félelem, még arról beszéljünk, mert nekem ez visszatérő kérdésem, hogy nagyon sok mindenen átment már, hogy az hogy mondjuk ezt a,
még, nem látjuk, akarom még egyszer pár is. Eléggében van rögzítve.
Igen, de hogy kell úgy odaállni a szerhez, hogy ne jusson az eszedbe, hogy remélem nem történik semmi.
Félelem egyébként, hál' Istennek, lekopogom, tényleg ez egyáltalán nincs bennem. Szóval, hogy mindig is utáltam egyébként, például most is, hogy kint voltunk Kóperbe, a férfi ugrást én nem tudom nézni. Szóval, hogy ott...
Tényleg?
Nem, szóval, hogy annyira magasra fölmennek, ugye, és azért nyilván ott azért egy kemény érkezés, és én mindig is allergiás voltam ezekre a kimegy a térde, kimegy a bokája.
Hát
szóval,
ugye 22-es müncheni Európa-bajnokság? Igen. Hát ott voltak a sérülések.
Igen, ott pont előttünk.
De a női ugrásban volt például.
Pont előttem sérült le a bulgár lány, azt hiszem. Igen, és ott ugye sokáig
majdnem... Meg az olasz is.
Igen, igen. És akkor ott egy 20 fél órát biztos, hogy állt a verseny. Úgyhogy ezeket így nem szeretem, de szerencsére így a saját sérülésem az így egyáltalán nincs bennem, szóval bemegyek a terembe, ugye talajon történt sajnos a sérülésem, de egyáltalán nincs bennem az, szóval, hogy ugyanúgy szoktam gumiasztalozni, ugye azért ott is kell használnom a lábamat, de nem szoktam egyáltalán, szóval, hogy nincs benne a fejembe. Viszont igen, be van kötve egyébként, egy ilyen rögzítő van korláton. Gerendán egyébként nem is használom, csak korlátra szoktam használni, mert az egy olyan rögzítő, ami így stabilizálja hátul a térdemet, szóval így hátul keresztbe húzom meg, ilyen keresztpántos a rögzítő, és az azért van rajtam, mert nagyon sok olyan van korláton, hogy ugye a lábam ráér a karfára, és sajnos elég laza kötőszövetű vagyok, és nagyon sokszor hátrahajlott a térdem. Szóval, hogy az meg nem fájdalmat okozott, de nagyon sokszor kellemetlen volt, és így a gyógytornászom javasolta ezt, hogy próbáljam ki, és nagyon sokat segít. Szóval, hogy azóta amúgy egyszer sem volt ilyen, hogy visszahajlott volna a térdem. Úgyhogy igazából ez csak azért van, nem is maga a keresztszallag sérülésem miatt van rajtam. Úgyhogy ezt meg ugye csak úgy tudjuk megoldani, azért ilyen nagy kötés van mindig a lábamon, mert ugye az alattam van, de a versenyeken meg nem hordhatunk színes kötéseket, csak bőrszínűt, szóval, hogy az ilyenkor le van pluszba kötve.
Ez is egy kis kulisszatitok volt, augusztus 13-a és 16-a között lesz az Zágrábi Európa-bajnokság. Mit kívánhatunk neked? Hát én azt mondom, hogy két szerenkénti finálét és legalább egy érmet.
Igen, ezzel nagyon megelégednék, igen.
És nem szuplét látunk.
Nem szuplét.
Hanem egy nehezített cukaharát és egy nehezített gyakorlatot.
És természetesen sérülésmentes felkészülést
kívánunk. Én meg azt kívánom Zsófinak, hogy legyen olyan a gyakorlata, amit ő elképzelt, meg tud, mert akkor azzal szerintem újra ott lesz a legjobbak között. Köszönjük,
hát
hogy itt volt
az idő. Veled is nagyon szuper volt a beszélgetés. Köszönjük szépen, Zsófi, hogy
szépen
itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk, és figyelünk nagyon téged, meg szorítunk.
Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Love you.
magam fel sem veszek. Ha mégis azt mondod, tele anod leszek. Amit ma megkapsz, holnap el is dobod. Ha velem vagy, folyton csöng a telefonod. De ha lelépsz, kéred a téredet, a bizámat szívod és a féremet. Szemedbe nézek egy gyönyörű szép szivárvány, szivárvány. Csillog a fényben, mint síromon a márvány, a márvány. Szerelmet szedi áldozatát, királylány, királylány. Engem is elkapott ez a szörnyű járvány, királylány. Ha olyan hangulatod nekem esel, másnap lerendezed egy SMS-el.
Sportrádió.
A messze mond már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajlanával, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem.
200 virág. Díszítik az utat, de merre jársz? Ha megtalálhatnálak, megszerethetnének. Nyílik majd 100 virág, ha megtalállak téged.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
Egy kis nosztalgia, sok zene,
és felejthetetlen slágerek.
Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
És szerintem zseniális ez a szöveg.
Ez überelhetetlen.
Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
Nagyon megdobogtattad a szívemet.
Ha van igazán sláger, akkor ez az.
Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes szombat délelőtti rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. 11:30 van, és a Sport délelőtt utolsó fél órájában kajakkenuval, valamint öttusával folytatjuk, mert hogy Montemoro Velhóban egy portugál helyszínen ezekben a napokban rendezik meg a kajakkenu Európa-bajnokságot. A ma délelőtti programban, illetve fogalmazunk úgy, hogy a délelőtt és a kora délutáni műsorban összesen 6 magyar érdekeltségű döntőt rendeznek. Perceken belül 11 óra 37 perckor rajtol majd Kopasz Bálinttal a férfi kajak egyesek 1000 méteres A döntője. Aztán 11 óra 48 perckor Juhász István is vízre száll a férfi kenuegyesek 1000 méteres döntőjében. Aztán egy kisebb szünetet követően 12 óra 40-től következik majd két kenuegyes 200 méteres döntő, Paragi Petrával és Hodován Dáviddal, és a kajak négesek magyar idő szerint 1 óra után kicsivel is döntőznek, mind a nőknél, mind a férfiaknál van magyar szereplő a döntőben természetesen érmes reményekkel, illetve hát remélhetőleg meg is valósuló érmes álmokkal. 6 döntő, tehát 6 magyar résztvevő a kajakkenu Európa-bajnokság kora délutáni programjában, és eközben a budapesti bokcsarnokban zajlik a férfi döntője az öttusázók világkupájának, mert hogy itt Budapesten rendezik ezen a héten az öttusázók világkupa versenyét, és a férfi egyéni döntő jelenleg is zajlik. Kapcsolunk a helyszínre Kreisz Bálinthoz. Szia Bálint!
Szia Béla, és köszöntöm a hallgatókat is. Fantasztikus a hangulat, ezt néhány másodpercen belül önök is hallani fogják, mert a vívás legizgalmasabb részérehez érkeztünk. Már csak 4 vannak páston, és 4 vannak versenyben. Köztük Bőm Csaba, aki jelenleg is vívja a saját asszóját a legjobb 4 között, és mivel nagyon jól sikerült a rangsoroló vívás, ezért kedvezményezetként állhat a páston, ami azt jelenti, hogy ha a még hátralévő fél perc, de az összesen 1 perces asszó végén döntetlen az eredmény, akkor ő jut tovább. Egyelőre még nem született érvényes találat, ekközben a másik páston, mert egyszerre 2 páston zajlanak a küzdelmek, Fleur és Dák küzd egymással, itt a francia vezet 2-1-re. Bőm Csaba újra felállt Hassan ellen, ő egy egyiptomi vívó ellen küzd, most még 23 másodperc van hátra, az egyiptomi próbálkozik, neki kell támadnia, hiszen neki a döntetlen eredmény nem jó, de ezt a támadást Bőm Csaba kihasználja, és ad egy találatot, előrevetődött Hassan, és Bőm Csaba pedig közbeszúrt. Hassan egy picit reklamál, úgy érzi, hogy ő is érvényesen eltalált a Bőm Csabát, de nem a megfelelő időben. 18 másodperc van hátra, így 1-0 zállás, Bőm Csaba vezet, ami azt jelenti, hogy ha 1-1 marad, akkor is ő jut tovább. Az egyiptomnak 11 másodperc alatt 2-vel kéne 5 találatot szerezni, hogy Bőm Csabának ez nem fog sikerülni, hiszen 8 másodperc a vég előtt az ismételten támadni készül egyiptomi. Egyetlen kis figyelemzavarát kihasználja Bőm Csaba, 2-0-ra vezet. Nem indult el az óra, a mérkőzés vezető jelt adott a folytatásra, és Bőm Csaba ismételten szúrt, azonban az óra nem indult el, úgyhogy ez a találat nem lesz érvényes. Időközben a másik páston véget értek a küzdelmek, ott a francia jutott a döntőbe, úgyhogy ő vár az ellenfelére, aki remélhetőleg Bőm Csaba lesz, ettől 8 másodpercre vagyunk nagyjából. Kolesár Mihály is itt van a magyarok közül, most kicsit üres járat van, úgyhogy van időnk erről beszélni, aki az első asszonyát megnyerte a legjobb 16-ba jutásért, egy ukrán versenyző ellen Kovácsuk ellen küzdött, és ezt 5-3-ra megnyerte. 3,8 másodpercen hátra újra indult közben az Asszó, és Hassan érvényes találatot szerzett 2-1, de még így is ez az eredmény döntse Bának, és egy együttes találat 2,7 másodperccel a vége előtt. 3-2 Böhm Csaba vezet, és két találatos előnyben van, hiszen ne felejtsük el a döntetlen is neki kedvező forgatókönyv. És ismételtem Böhm Csaba az, aki érvényesen talál. Elképesztő 4-2, 1 másodperc és 2 tized van még hátra, úgyhogy innentől szinte elkönyvelte, hogy Böhm Csaba bejut a döntőbe. A Budapest Virtusa világkupa első versenyszámában a vívásban, és nagyjából egy percen belül kezdődik is majd az utolsó, szó maradt fönt a páston, és kiderül, hogy Böhm Csaba első vagy második helyen zárja a vívást, ami fantasztikus kezdés. 250 pontot kap a vívószám győztese, és 244-et a második helyezettje. Kolesár Mihályra visszatérve, amíg itt készülődnek a vívók, ő a 16 között lépett először, tehát Pástra, Kovácsuk ellen győzni tudott 5-3-ra, és egyből utána jött Dág ellen, aki itt az elődöntőig menetelt. Ebből nem nehéz kitalálni, hogy Dág legyőzte Kolesár Mihályt. 3-3 lett a végeredmény az egy perc után, de Dág kedvezményezett volt, mert jobban zárta a rangsoroló vívást, úgyhogy tovább jutott. Kezdődik Böhm Csabáék asszúja, de átadjuk a szót a stúdiónak, hiszen a kajakkerú küzdelmek is elkezdődnek.
Mert hogy hamarosan jön tehát Kopasz Bálint döntője, a királyszáma, a férfi kajak egyesek 1000 méteres távjának A döntője. Kopasz Bálint K1 1000 méteren háromszoros Európa bajnoknak valhatja magát, de a negyedik aranyérmet 2022 óta üldözi. A bivaj erős vetélytársak ellenére most azért komoly esélye nyílik a győzelemre a győri kajakosnak, aki csütörtöki előfutamát nagyfölénnyel nyerte meg, és a portugáliai helyszín Montemoro Velho kellemes emlékeket ébreszt fel Bálintban, hiszen 11 évvel ezelőtt itt lett ifjúsági világbajnok 1001-esben, a világkupákon Szegeden a második lett a portugál Pimenta mögött Kopasz Bálint, míg Brandenburgban májusban Kopasz megnyerte a világkupát. Az egyesen Alex Borucki, egy lengyel versenyző, 20 esztendős korosztályos versenyekről vannak érmei. A kettesen Samuel Balázs, a szlovák versenyző, aki csapathajóban remekel inkább, egyéniben nem feltétlen kiemelkedő. A hármason a svéd Martin Natel, 31 éves, Racsicében a tavalyi Európa bajnokságon ezüstérmes lett ebben a versenyszámban. A négyesen Vladislav Kravets, egy fehér orosz versenyző, az előző olimpia negyedik helyezettje. A hatoson fog majd versenyezni Kopasz Bálint, aki mellett közvetlenül a két rivális, az ötösön a címvédő portugál Fernando Pimenta, míg a hetesen József Dostál, a csehek olimpiai bajnoka, Párizsban lett a legjobb, Dostál megviccelve a két magyar, Varga Ádámot és Kopasz Bálintot, Pimenta pedig olimpiai ezüst és bronzérmes. A nyolcosan a dán Torbjörn Rask, míg a kilencesen Francisco Cubelos Spanyolországból. Itt a rajt, megtörtént tehát a start, eljönnek a versenyzők rendben, Kopasz Bálint tehát a hatos pályán evez, mellette Pimenta és Dostál a két fő rivális. Az időjárásra nagyon nagy panasz nem lehet Portugáliában. Itt a helyszínen 23 Celsius fok a hőmérséklet. Némiképp fel-fel élénkülő jobbos oldalszél, talán hátszél nehezíti a kajakozók dolgát. Az első 100 méter megtétele után a portugál Pimenta kiemelkedik a mezőnyből, egy hajóval mögötte Kopasz Bálint egyelőre a mezőnyben bújik meg, és Pimentával együtt eljött a nyolcason Torbjörn Rászka, dánok kajakozója. Kopasz Bálint egyelőre nézem, hogy tényleg a mezőnyben halad a negyedik, ötödik hely környékén, de hát még a táv negyedénél sem tartanak a férfi kajakozók, itt azért mégiscsak egy 3,5 perces futamról lévén szó. Tényleg az erőbeosztás az, hogy ki mikor növeli a csapás számot, az sokat számít, és Pimenta általában az a versenyző, aki szeret érrelni már a legelső métereken. Kopasz Bálint egyébként, azt említettem, hogy háromszoros Európa-bajnok, de hát a számot azt tavaly Milánóban harmadjára nyerte meg a világbajnokságon is, és azzal az első magyar férfi kajakozó lett, aki meg tudta nyerni háromszor is a világbajnokságot a királyszámban. Tavaly Racsicében a harmadik pozícióban végzett kopasz Bálint, akkor egy kisebb betegséggel küzdött Csehországban, aztán viszont a világbajnokságon, ahogyan azt említettem, pályafutás egyik legemlékezetesebb győzelmét aratta Tokió olimpiai aranyérmese. Európa bajnokságot legutóbb 2022-ben Münchenben nyert kopasz Bálint, aki a közvetlen előfutamból jutott be ide a döntőbe. Fél távon túl kopasz Bálint a harmadik helyen haladt, Piment a vezetés, Rask sem akar egyelőre elfáradni. A dán versenyző a második, kopasz Bálint a harmadik, tehát a hatos pályán. Továbbra is egy hajónyi a hátrány a Pimentához képest. Nézem Dostált, ő egyelőre a vert mezőnyben bújik meg, de elkezd kapaszkodni lassan a csehek klasszisa is. Érkezik egyébként ott Kravec is a négyesen Pimenta mellett, Pimentának a jobbján, kopasszal egy vonalban most már Rászki is, tehát a második helyért 250 méterrel a vég előtt a második helyért nagy a verseny. Pimenta egyelőre vezet egy hajónyival, Kravec és kopasz Bálint a mögötte érkező duó. 200 méter van már csak hátra, kopasz Bálint a harmadik helyen halad, Pimenta elkezdett lekötni, mert hogy már csak egy fél hajóval vezet Kravec előtt, hát Kravec indította meg a fehér orosz versenyző hamarabb a hajót, kopasz Bálintnak is kellene egy nagy hajgrá, mert az utolsó 100 méteren a dobogó legalsó fokán halad. Pimenta elkezd fáradni, azért a hazai pálya az neki kedvező lehet, a szurkolók is őt támogatják, de most már úgy tűnik, hogy Kravec vezet, érkeznek a befutóra az utolsó 50 méteren. Kopasz Bálint a harmadik helyen lapától, míg egy nagy hajrával Pimentát meg lehet előzni. Úgy tűnik, hogy Kravec ezt a győzelmet nem fog elveszíteni, és kopasz Bálint megérkezik ezüstérmesként. Fehér orosz, arany, kopasz Bálint, ezüstérmes, Pimenta, a hazai versenyző pedig az utolsó 250 méterre teljesen elkészült az erejével. Ő csupán bronzérmesként zár. A táv első felében kopasz Bálint megbújt, megpróbálta beosztani az erejét, és az utolsó 250 méterre növelte a csapás számot. Pimentát utolérte, mert hogy a portugál elképesztően nagy tempót ment már a legelejétől. Várható volt, hogy ő majd leköt, és igazából Kravec az, aki Bálintnál egy 100 méterrel hamarabb indította meg a hajráját, indította meg a hajóját, ő már utolérhetetlennek bizonyult kopasz számára. Úgyhogy egy magyar ezüstéremmel indul a kajakkenu Európa-bajnokság Montemoro-Vejóban. Kopasz Bálint a negyedik Európa-bajnoki címére ebben a versenyszámban még várni kell. Egyébként pedig 6 aranyérme van már a kontinens viadalról különböző számokkal összességében. És Kravec révén fehér orosz arany születik az első döntőben a portugáliai kontinens viadalon. Még egyszer akkor a végeredmény, Vladislav Kravec a királyszám győztese, férfi K1 1000 méteren, a második kopasz Bálint, míg a harmadik Fernando Pimenta. Tavalyhoz képest egy pozíciót javított az Európa-bajnokságon kopasz Bálint. Hamarosan jön majd 11 óra 48 perckor, tehát 4 perc múlva a férfi kenu egyesek 1000 méteres döntője Juhász Istvánnal, de most kapcsolunk az öttus a helyszínre, Kreisz Bálinthoz. Mi a helyzet a vívó helyszínen?
Itt egyelőre nincs még magyar ezüstérem, hiszen még 3 versenyszám hátra van és 4 sporták, de egy magyar elsőjegyről beszámoltunk, hiszen Böhm Csaba megnyerte a vívó versenyszámot. Ugye a döntőre vártunk, amikor átadtam a szót Bélának, Hugo Floa ellen kellett pársra lépnie a magyar versenyzőnek, Böhm Csabának, akinek szinte az egész tavalyi évet ki kellett hagynia egy szív probléma miatt, de most nagyon-nagyon magabiztosan vívott, és a döntőben is végigvezetve, néha együttes találatot adva, de végig az asszút irányítva nyert 4-3-ra. Ezzel az egész vívást ő zárta az élen, és 250 pontot szerzett, ami nagyon-nagyon fontos lehet majd a végelszámolásban, mert ugye a kombinált számok gyűjtögetik a pontokat a versenyzők, és az alapján lesz a handicapes indítás, hogy korábban ki mennyi pontot szerzett, az első a versenyvezetői dúl majd az élről, és mögötte mindenki ahány másodperccel ahány ponttal le van maradva, annyi másodperccel később kezdheti meg a futást és a lövészetet. Itt most az akadálypálya következik majd, ugyanezen a helyszínen, a vívópást mögött, ilyenkor egy 2-3 perc technikai szünet szokott lenni, jelenleg is ez tart, éppen jönnek fel a versenybírák. Koleszár Mihály ugye 15. helyen zárta a vívást, és az akadálypályára úgy állnak fel a versenyzők, hogy egyrészt kettesével teljesítik a pályát, tehát mindig van egy A és egy B pálya, és a vívás eredményének a fordított sorrendjében, tehát a második futam lesz majd Koleszár Mihály, és az utolsó 9. lesz Csabáé, úgyhogy ez is véletlen valószínűleg a kajakkerúval egy időben lesz. Az akadálypályáról érdemes egy kicsit beszélni, mert talán az Ottusát kevésbé követő hallgatók számára ez egy újfajta dolog lehet. Ez ugye a 2024-es Párizsi olimpia után került be a programba, a lovaglást váltotta, nagyon hosszú és sok fél számára sok fajta véleményt elmondott vitával záruló folyamat volt. De igazából, ha a számokat nézzük, akkor úgy tűnik, még ha magyar szívvel fájó is ezt kimondani, hogy a döntés az Ottusa vezetőit igazolta, hiszen az idei három világkupa állomáson a sporták történetének a három legnépesebb mezőnye volt. Kairóban megdöntöttek minden korábbi rekordot a sporták elmúlt 100 évéből, ennyien még soha nem indultak világkupa versenyen, aztán azokat a rekordokat néhány évvel később a bolgár versenyen is tovább írták, és itt Budapesten is. Azt jelenti, hogy a férfiaknál 143-an indultak világkupa versenyen, ez öttusás mércével mérve elképesztő mennyiségű sportoló. 4 selejtezőt kellett rendezni, ehhez sem voltak a versenyzők hozzászokva, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon hosszú nap volt a férfiaknál. Még egyelőre várjuk a versenyzőket, a írák már felálltak, akik a 8 fajta akadályt fogják felügyelni, hogy a versenyzők jól teljesítik, úgyhogy addig visszadom a szót a stúdióban.
Mert hogy a kajakkenu Európa-bajnokságon következik a második érmes döntő a férfi kenu egyesek 1000 méteres távján. Itt az elmúlt években rendre az volt a jellemző, hogy Adolf Balázs képviselte a magyar színeket. Ő most csak 5000-en száll vízre, ugyanis a Ferencváros kenusa elbukta az áprilisi válogatót, és bár Fejes Dániel nyerte meg azt a viadalt, de ő most ezen az Európa-bajnokságon a párosra összpontosít, így aztán Juhász Istvánra, a válogató harmadik helyezettjére hárul az a feladat, hogy a lehető legjobb magyar szereplést hozza a férfi kenusok király kategóriájában. Juhász István a közifutam harmadik helyezettjeként vívta ki a döntős részvételt. Egy 21 éves kenusról van szó, aki tavaly robbant be a felnőtt mezőnybe, a világversenyeken összesen 4 érmet szerzett. A kenu ketteseket kell kiemelni, mert hogy az az olimpiai szám, ott az Európa-bajnokságon és a világbajnokságon is bronzérmes lett Kollár Kristóffal, egyébként pedig a világbajnokságon a kenu négyessel aranyérmet szerzett, míg a racsicei Európa bajnokságon a mix négyessel ezüstöt. Egy 21 éves versenyző, a paksi atomerőmű ese kenusa Juhász István, aki ezen kívül még ezen az Európa bajnokságon 501-esben is vízre száll. Ő majd ezen a döntőn a 9-es pályán fog evezni. A legnagyobb esélyesekben középült, de az egyesen fel kell hívni a figyelmet Szergej Tarnovszkira, a szám 2-szeres olimpiai bronzérmesére, egy moldáv versenyző. A kettesen Zahar Petrov szintén esélyes lehet a dobogóra, bár ő neki elsősorban a táv felének megfelelő 500 méteres távval az igazán testhez álló. A hármason a német David Bauske, a négyesen a regnáló olimpiai bajnok, egy éve Racsicében Martin Fuchsa hazai vízen Kirilla mögött végzett, a román versenyző megviccelte őt, most megpróbál javítani, és az Európa-bajnokságról is elvinni egy aranyérmet Martin Fuchsa. Az ötösön az olasz Gabriele Casadei, az első előfutam győztese, a hatosan a görög Stefanos Dimopoulos, ő tavaly 6. lett, a hetesen a lengyel Viktor Gvazunov, neki nincsen még érme ezen a távon az Európa-bajnokságokon. A 8-oson Pablo Crespo Spanyolországból, és a 9-esen tehát Juhász István. A címvédő Katalin Kirilla nincsen itt a mezőnyben, ugyanis a román kenusnak a belső fülében egy tumort találtak, így aztán nem kapta meg az orvosi engedélyt erre az idényre. A román kenus, akinek ráadásul még az is veszélybe került a pályafutásra, hogy tudja egyáltalán folytatni majd, ugyanis ez, hogy a belső fülében találtak egy tumort, az egyensúlyzavarokat okozott nála, úgyhogy Kirilla folytatása, hogy lesz-e még bármilyen Európa-bajnokságon vagy világbajnokságon jelen, az egyelőre kétséges. Megtörtént rajt nagyban, illetve mindenki eljött rendben, nincsen egyelőre az első 100 méter megtétele után kiemelkedő Kenus, a kettesen Zahar Petrov bekezd, mögötte Gvazunov érkezik másodikként egyelőre, Juhász István az ötödik, hatodik pozícióban lapáton egyelőre, de hát hozzá kell tenni, hogy Zahar Petrov az az orosz versenyző, aki képes jól rajtolni, aztán a táv második felében visszaesik. Martin Fuchs a nagy esélyes egyelőre benn középen, a harmadik, negyedik helyen lapától, Juhász István pedig visszacsúszott a hatodik helyre. Tényleg még csak a táv negyedénél tartunk. Itt is egy hosszú futamról lévén szó több mint 3 percig tart a döntő. Lehet arról beszélni, hogy Juhász István, akit feltétlen nincsen esélye a dobogóra, az szenzációs teljesítmény, és tényleg bravúr lenne a javából, hogyha egyáltalán a dobogó közelébe kerülne a fiatal 21 éves paksi versenyző, aki most féltávhoz közelítve a 8. pozícióban lapától. Elől Zahar Petrov még tartja magát az éllovas pozícióban, de mögötte már Fuchsa mindössze egy hajó ornyival van lemaradva, és benne a túloldalon nem tudom, hogy Fuchsa látja-e a balján Dimopulost, a görög versenyzőt, aki egy vonalban vele. Érkeznek tehát féltávhoz a versenyzők, 500-nál szinte egy 3-as holtverseny, Zahar Petrov, Fuchsa, Dimopulos sorrendben, a 3 versenyző között mindössze 4/10 másodperc a különbség, Juhász István a 8. helyen halad féltávnál, neki azért, hogyha mondjuk a 6. pozíciót sikerülne elcsípni, amit a mezőnyt figyelembe véve még eséllyel is pályázhat meg, az is kiváló eredmény lenne a részéről, tehát élete első férfi C1 1000 méteres Európa bajnoki döntője ez Juhásznak. Továbbra is 3 versenyeznek a dobogó legfelső fokáért, ez a trió kinyúlik a mezőnyből, Zahar Petrov, Martin Fuchsa és Dimopulos, most Dimopulos vezet, de azért közelítve a táv utolsó negyedéhez megindítja a hajóját Petrov és Fuchsa is. Kaszedej, az olasz megpróbál zárkózni, de ő egyelőre úgy tűnik, hogy nem tud versenyezni a legnagyobbakkal. Martin Fuchsa egyelőre a második csupán, míg Zahar Petrov továbbra is kitart, és az erejét jól beosztva halad az első helyen. 200 méter maradt hátra, Petrov, Fuchsa, Dimopulos, ez a sorrend, Juhász István a 8. pozícióban halad. Érkeznek a hajrára ténylegesen, az utolsó 100 méterre a versenyzők, a görög elszáll, Zahar Petrov és Fuchsa elindította a hajóját, e között a 2 versenyző között dől el majd az aranyérem. Dimopulos csúszik le, egyre inkább Kaszedej utol fogja érni, és akár olasz bronzérem lesz itt a döntőben. Fuchsa egyelőre vezet egy hajó ornyival, tehát nagyon kicsit előzi meg Petrovot, aki hogyha a hajóját megindítja, akár még meg is előzheti a csehek olimpiai bajnokát. Na ki lesz vajon itt az aranyérmes, Fuchsa vagy Petrov? Az utolsó 20 méteren Fuchsa még beletol egyet a hajóba is, megnyeri az aranyérmet, és a bronzérem a görög versenyzőjé, tudott újítani Dimopulos, Juhász István pedig 8-ként ért célba, egy versenyzőt megelőzve. Fuchsa révén tehát cseh aranyérem az Európa-bajnokságon férfi kenu 1-es 1000 méteren, Zahar Petrov számára egy kicsi hiányzott a legvégén, ő mindössze a második, és Dimopulos a végén még tudott újítani, és visszaverte Kaszadei nagy rohamát. Görög bronzérem, tehát férfi C1 1000 méteren, egy Európa bajnokságon a görögök érmet visznek haza, hát ez azért azt hiszem, hogy történelmi tett az égeikumban. Még egyszer a sorrend, mert hogy érdemes felidézni, hogy a győztes Martin Fuchsa lett Csehországból, a második az orosz Zahar Petrov, semleges színekben versenyez, és a harmadik Stefanos Dimopulos, Juhász István végül is a 8. helyen érkezett meg, Pablo Crespo, a spanyol versenyzőt előzte meg, ez az egyelőre nem hivatalos végeredmény, de azt hiszem, hogy itt semmilyen szabálytalanság nem történt. Egy 8. helyezés, valamint egy ezüstérem, tehát a magyar mérleg a kajakkenu Európa bajnokság első döntős napjának délelőttjén. Jön majd a folytatás, cirka 45 perc múlva, 12 óra 40 perckor a következő épp döntő, mert hogy egyébként a paraszakágnak az Európa bajnokságát is itt rendezik meg Montemoro Velióban, a következő fél órában a paraszakág döntőjét rendezük ugyanis. A következő épp versenyző, aki magyar részről vízre száll, az Paragi Petra lesz, 12 óra 40 perckor női kenú 1-es 200 méteren, aztán a férfi C1 200 méternek a döntője következik majd 12 óra 49 perckor, akkor jövünk majd vissza a kajakkenú EB-vel. A pontos idő 11 óra 54 perc, és kapcsolunk még az öttusa helyszínre a bokcsarnokba, hogy mi a helyzet a férfiak döntőjén, a szó most Krész Bálinté.
Hamarosan véget ér az akadálypálya, ami a második verseny számít a budapesti öttusa világkupán. A férfi döntőben Kolesár Mihály már teljesítette a saját maga futamát, és az egyik az UFO nevezető akadályról sajnos leesett, így azt újra teljesítenie kellett. Így végül 31-10-es idővel zárt, ennél sokkal gyorsabb is lehetett volna. De egyébként ma a férfiak annyira nem remekelnek, mint szoktak. Mohamed El Askar, aki a világ csúcstartó, 17-18 másodperc alatt szokta teljesíteni a pályát, most mindössze 22,72 század alatt teljesítette, úgyhogy azért itt a legtöbb versenyző hagy benne időt. 8 akadály van, itt ezt még van idő elmondani, mert ez a futam a 8. még nem Böhm Csabái, ezután következik a magyar, aki a vívás, tehát az élen zárta. 8 akadály, az első az egy taposó, 4 fajta felfelé emelkedő lépcsőn kell menni, aztán jön egy kerék, ami forog, és ezen kell végig menni, aztán 3 billegő létre, aminek nem mindegy, hogy hol fogja meg az adott versenyző, mert ha rossz oldalt, akkor az egyensúly változás miatt átbillen a másik oldalra, és ezért nagyon óvatosnak és elővigyázatosnak kell lenni. Ez követően 3 különböző magasságú fal, ezt felette, alatta, közötte fantázenében ismerik az öttusázó verkekben, azon azért, hogy hol kell teljesíteni. Jön ezt követően az UFO, ami 3 ilyen szögletes gyűrűszerűség, és elég messze vannak egymástól, elég kicsi rajtuk a fogás, úgyhogy ez is elég nagy kihívás. Ezután egy 45 fokos ilyen lépegető, ami különböző irányokból van, tehát az egyiket bal lábbal, a másikat jobb lábbal, majd bal lábbal kell teljesíteni. Ezt követően jön egy mászófal, amit a falmászók jól ismerhetnek, és utána pedig egy felfutó fal, ami után meg kell nyomni a gombot. Böhm Csaba beáll a rajtba, az utolsó futam következik. Nagyon jól indul el, már a kereken van, és elrontja azonban a létrát. A középső létrára ugrott volna a 3 közül, de elrontotta, így vissza kell mennie, teljesíteni kell újra az akadályt, és nem ronthatja, mert akkor kiesik, és ez nagyon nagy hátrány lenne, 300 pontot vesztene vele. Sikerült, megcsinálta, nem esett ki, és már a felett alatt a közöttén is túl van, az UFO nevű akadályokon ugrál, ezt is teljesíti, próbálja menteni a menthetőt, és minél kevesebb időt veszteni, már a mászó falon mászik, és ezeket is szépen teljesíti, még fel kell futnia a nagyjából 2,5 méter magas falon, és meg kell nyomni a gombot. 33-22 az idő eredménye, ennél sokkal jobb lett volna, hogyha nem hibázik, azonban a körülményekhez képest ez is egy nagyon-nagyon szép teljesítmény, és mivel annyira gyors futások itt nem voltak, annyira nem fog visszaesni, jól látom, akkor az 5. helyen van, de ahhoz, hogy kírják az összesített eredményt, még várni kell egy nagyjából egy percet. Kolesár Mihály is annak ellenére, hogy rontott, 1-2 helyet javítani tudott a pozícióján. Volt itt visszalépés is, volt olyan, aki csak 40-50 másodperc alatt tudta teljesíteni a pályát. Egészen látványos egyébként ez az akadályverseny, ahhoz képest, hogy talán a Ninja Warriorhoz lehet hasonlítani, akik látták azt a fajta műsort. 4. Böhm Csaba, jelenleg 9 pont a hátránya a versenyvezető Dákhoz képest, és mindjárt vált a tábla, és akkor Kolesár Mihály pontos helyezését és pontos pontszámát is el tudjuk mondani önöknek. Ha jól láttam, akkor a 10. hely környékén van, de egyelőre erre még hivatalos megerősítés nem érkezett. De ezt nem várjuk meg, szóval a stúdiói úszással folytatódik majd a program, aztán jön a kombinált szám.
Nem búcsúszunk el természetesen az öttusa helyszíntől sem. Fél óra múlva majd a folytatása kajakkenu Európa-bajnoksággal, valamint az öttusa budapesti világkupájával. 12 óra 35 perckor jövünk majd vissza legközelebb. Itt a sport délelőtt most véget ér, a folytatásban déltől következik a sporthely, úgyhogy maradjanak velünk a Nemzeti Sport Rádióval, viszonthallásra.
Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsíró maga. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Azon magyar tudósok előtt tisztelgünk, akik mertek nagyot álmodni és újat mutatni a világnak.
A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.
Kutatók, mérnökök, fizikusok, akik hozzájárultak a technológiai fejlődéshez, és ezzel megváltoztatták mindennapjainkat.
Az innovátorok, a feltalálók tigris hátán lovagolnak.
Tematikus műsorok a Magyar Feltalálók napján, ma egész nap. A közmédia csatornáin. Tartsanak velünk!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Kutya fogva!